Üdvözöllek a Szokás hatalmas című kurzusom nézői körében. Az előadás címét olvasva bizonyára elgondolkodtál rajta, ahogy én is korábban, milyen hatalommal bírhatnak a szokások. Mitől válnak hatalmassá, vagy inkább elhatalmasodóvá egyes emberek életében bizonyos szokásaik? Előre vitték-e ezek az élete során, vagy inkább ellene hatottak? Egyáltalán miért, hogyan alakultak ki? Meg lehet-e változtatni a már kialakult szokásainkat, és hogyan állíthatjuk ezeket a céljaink szolgálatába? Jó pár éve megismerkedtem Stephen R. Covey a Kiemelkedően Eredményes Emberek 7 Szokása című könyvével, és igen nagy hatással voltak rám a benne olvasottak. Stephen R. Covey nagy nevű amerikai író, előadó, oktató volt. Azon kevés szerzők egyike, akinek műve 5 évig tartotta magát a bestseller listákon, sikerült globális követést szereznie és több millió dolláros üzleti birodalmat létrehoznia, mindezt az önsegélyző, önfejlesztő és az üzleti irodalom műfaján keresztül. Minden idők legsikeresebb menedzsment gurujának nevezik. Ügyfelei között szerepeltek a Fortune 500 társaságok, kormányzati szervezetek, egyetemek, egyetemi hallgatók, magánszemélyek, és még amerikai elnök is. Ő adta a világnak a személyes és szakmai hatékonyság prototípusát, és pozitívan változtatta meg millióknak életét szerte a világon. Magam is részt vehettem egy tréningen, amelyet a könyve nyomán állított össze Franklin Covey, a fia, majd én is Covey tréneré válhattam egy képzést követően. Így még többet foglalkoztam a könyvben kifejtett témákkal, még jobban elmélyültem ezekben. Rengeteg felismerést tettem önmagamról, az életem eddigi alakulásáról, az abban közrejátszó döntéseimről, azoknak a hátteréről, a tetteimről, tipikus viselkedésekről, amelyek belém rögzültek, szokássá váltak. Ráébredtem, hogyan hatottak ezek életem fordulópontjai felé, hogyan segítettek, vagy épp hátráltattak magánéletemben és a pályámon. Felismertem, hogy van lehetőségem olyan irányba változtatni a szokásokat, hogy azok támogassák a céljaim elérését, az életem kiteljesedését, a boldogulásomat. Már csak emiatt is kezdtem egyre jobban és jobban beleásni magam a szokások témájába. Felfedeztem további szerzőket és műveiket a szokásokról és a szemléletmódokról, amelyek oda-vissza hatnak egymásra. Így ismertem meg például Charles Duhigg-nak a Szokás hatalma című könyvét. Charles Duhigg Pulitzer-díjas amerikai író, oknyomozó riporter. Tanulmányait a Yale Egyetemen, majd a Harvard Business School-on folytatta. 11 évig volt a New York Times riportere, jelenleg is a New York Times magazinnak dolgozik. Az Apple üzleti gyakorlatáról írt The Eye Economy című cikk sorozatáért nyerte el a Pulitzer díjat 2013-ban, de munkásságát több más tudományos publicisztikai díjjal is elismerték. A Szokás hatalma című könyvében, amely több mint 3 évet töltött a New York Times bestseller listáján, izgalmas, tudományos felfedezésekről mesél, amelyek magyarázatot adnak arra, miért léteznek szokásaink, miként működnek, hogyan változtathatók meg, ezáltal átalakítva az életünket. Egy másik szerző, C.G. Scott pszichológus, a Wall Street Journal bestseller írója is megjelentetett Habit Stacking, szokáshalmozás címmel egy könyvet, magyar kiadásban ez is a Szokás hatalma címmel kapható, ami inkább gyakorlatias oldalról közelíti meg a témát. Megismerhetjük belőle a szokásrendszerezést, ami segít a szokások megváltoztatásában, új szokások kialakításában és megtartásában. A szerzőnek egyébként más művei is vannak a szokásokkal, életszervezéssel, stresszkezeléssel, mindfulness-szel kapcsolatban, ezeket is ajánlom figyelmetekbe. Végezetül meg kell említsem Carol Dweck szemléletváltás című munkáját. Carol Dweck a Stanford Egyetem pszichológia professzora, elméleti munkájáról ismert. Mielőtt 2004-ben belépett a Stanford Egyetem karába, a Columbia Egyetemen, Harvardon és az Illinois Egyetemen dolgozott. Az említett művében kifejtett elmélete segít megérteni, miként hat szemléletmódunk a szokásainkra, ahogy azt is, hogy szemléletváltással a kialakult szokások is megváltoztathatók. Erről aztán megint csak Stephen R. Covey meglátásai jutottak eszembe a paradigmáinkról, azok hatásairól a viselkedésre, egyszer mint a szokásokra, a paradigmaváltás révén elérhető változásokra, új szokások kialakítására. Szóval, ahogy mondani szokás, 100 szónak is egy a vége, izgalmas terep a szokásoké. Izgalmas, érdekes és tanulságos is egyben. Olyan megnyilvánulásai az életünknek, amelyek igencsak meghatározók számunkra. Hisz az ember, mondhatni, szokások halmaza. Azaz az ember tulajdonképpen nagyon és szokás lény. Üdv újra! Remélem, sikerült kellő kíváncsiságot ébresztenem a bevezetőben, hogy elkezdjünk elmélyedni a szokások világában. Kezdjük az alapoknál. Mi is a szokás? Mi miatt, mi végre és hogyan alakul ki? Definíciója szerint a szokás automatikus viselkedéssel járó válasz a környezet kiváltó ingereire, amely hasonló helyzetekben újra és újra következetesen ismétlődő viselkedések révén alakul ki, vagyis tanult inger-válasz-szekvencia kapcsolódási sor. A szokások apró döntések, amelyeket valamikor meghozunk, és olyan tevékenységek, amelyeket minden nap megteszünk. A mindennapi életünk a szokásaink összessége. Az időnk 45%-ában a szokásaink vezérelnek. Ez derült ki egy kutatásból, amelyet az amerikai Duke University készített. Valamikor mindannyian tudatosan döntjük el, mennyit tegyünk, mivel kezdjük a munkát, amikor beérünk a munkahelyünkre, milyen gyakran hajtsunk fel egy kávét, mossunk fogat, vagy milyen gyakran menjünk el kocogni, ha elmegyünk egyáltalán. Később azonban már nem döntünk ezekről újra és újra. A viselkedésünk automatikussá válik. Azt gondolhatnánk, hogy egyes szokások önmagukban jelentéktelenek, azonban ezeknek az apró kis szokásoknak a hatása hatalmas az egészségünkre, tanulásunkra, pénzügyi viselkedésünkre és a boldogulásunkra. Amikor szokás alakul ki, a szituáció, amelyben a cselekvésünk történik, összekapcsolódik a viselkedéssel. Az ismétlések következtében pedig ez a kapcsolat egyre erősödik, míg nem egyre kevésbé lesznek elérhetőek más viselkedési alternatívák. Hasonló helyzetekben már nem is gondolkodunk más opciókban. A cselekvések rendszeres gyakorlásának hatására a tudatos cselekvés tudattalan készségé alakul, ezáltal az egyén GPS-en külön tudatellenőrzés nélkül képes végrehajtani a cselekvést. A szokások tehát, azok az automatikussá váló cselekvések, apró kis belső programok, melyekről korábban tudatos döntés született, és amelyek immár a tudatkontrollja nélküli cselekvések kialakultak át. Egy csomó olyan dolog van az életedben, amit automatikusan csinálsz, és szinte észre sem veszed őket. Ezekről az apró szokásaidról soha nem feledkezel meg, és még csak fel se teszed a kérdést, hogy kell-e egyáltalán csinálnod. Én például este lefekvés előtt még pár percre friss levegőt engedek a szobába. Mindig ugyanazt csinálom, elhúzom a függönyt, nyitom az ablakot, szépen félrerakosgatom a díszpárnákat, leveszem és egy bizonyos módon összehajtogatom az ágytakarót, majd a fotelem támlájára teszem. Visszahajtom a paplanokat, előveszem a pizsamámat, levetkőzöm, köntösbe bújok. Ezután zárom be az ablakot, behúzom a függönyt, leengedem a redőnyöket, és felkapcsolok egy kis lámpát az ablaknál. Csak ezután indulok a fürdőszobába. Mindezeket akkor is ugyanígy csinálom végig, ha közben a párommal beszélgetek, vagy a másnapi programomon gondolkodom, esetleg kihangosítva telefonálok valakivel. Egyszerűen csak elvégzem. Maguktól működnek a szokások, és nem jelent extra erőfeszítést és akaraterőt az elvégzésük. Voltak éppen ezért is válnak szokássá, és automatizálódnak cselekvések. Ezzel az agyunk energiát spórol, közben más dolgokra fordítjuk a tudatos figyelmet. Emellett megjelenik a jutalom, mint a szokások kialakulásában szerepet játszó másik tényező. Már maga az energia megspórolása, az erőfeszítés elkerülése is jutalom. Elégedettséget, jóleső, kényelmes érzést vált ki. ami az adott esetben elkényelmesedéshez, ellustuláshoz is vezethet. Nem beszélve a károssá, ártalmassá váló, végeredményben az életünket hátráltató szokásoknál megjelenő jutalmakról, például a stresszevés, dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, körömrágás, munkamánia, a megalkuvás, mint konfliktuskezelési mód, közösségi médiáktól való függés, mobiltelefon függőség, és így tovább. A legtöbb szokás egy jól felismerhető ciklusban zajlik le. Három kulcsfontosságú dologra kell figyelnünk, ha egy jó vagy rossz szokásunkat meg akarjuk érteni. Az első, hogy van egy stimuláló jel, ami cselekvésre ösztönöz, amivel arra késztetjük az agyat, hogy váltson automata üzemmódba, és adja át a vezérlést egy szokásnak. Ez a jel lehet egy időpont, egy napszak, egy bizonyos hely, helyszín, érzelem, vizuális kulcs, gondolat, vagy akár bizonyos emberek társasága. A második, hogy van egy kialakult rutinunk arra, hogy mit cselekedjünk a jel hatására. Ez lehet fizikai, szellemi vagy érzelmi reakció, lehet egyszerű is, de igen összetett is. A harmadik, az adott cselekvés számunkra mindig jutalommal jár. Ez segít eldönteni az agynak, hogy érdemes-e megjegyezni az adott hurkot. Sok minden lehet jutalom, akár fizikai érzéseket előidéző dolgok, például édesség, akár érzelmi jellegű, például büszkeség, elégedettség. Egy idő után a jel és a jutalom összekapcsolódik, és sóvárgás alakul ki. Ez a vágy tartja mozgásban a hurkot. A szokás hurok nélkül az agyunk túlterhelődne és leállna. Lényegében ezek működtetik a szokásainkat, és ha ezeket egyenként felismerjük, megértjük, változtathatunk is rajtuk. Egy ismerősöm például egy időben arról panaszkodott, hogy délutánonként hát gyakran elbágyad, elálmosodik, nehezére esik a munkájára koncentrálnia, pedig az pontosságot és odafigyelést, kitartó figyelmet igényelne. Egyre kevésbé leli örömét a feladataiban. Ráadásul úgy tűnt, hogy emellett, mintha fel is szedett volna pár kilót. Azelőtt ő is eljárt velünk tornázni, kirándulni, esti sétákra, hogyha felhívtuk, de egy ideje elmaradt ezekről is. Megkértem, mesélje már el, hogy hogyan telnek a munkanapjai általában. Megtudtam, hogy délelőttönként még egész fitnek érzi magát, ebben az időszakban megbeszélései vannak, ügyfeleket fogad, vagy ő keres fel üzletfeleket, de mostanában több lett az adminisztrációs munkája, mert előléptették, csoportvezető lett. Ezért, hogy időt nyerjen vele, az ebédjét rendelni szokta egy közeli pizzériából. Így az ebédje nagymértékben szénhidrátokból áll, pizza, tésztafélék, amit az irodai konyhában fogyaszt el. Utána iszik egy pohár szénsavas üdítőt, mert egy csomó megmaradt egy nagy céges rendezvényről. Ezután visszaül az asztalához, és neki veselkedik az adminisztrációnak, de valamiért elég nyögve nyelve halad vele, pedig vezetőként igazán nem engedheti meg, hogy ellazsálja vagy hibázzon, de amúgy is az a biztos, ha ő csinálja meg, úgyis az ő felelőssége. Kora délután, amikor nagyon rátör a vágyadság és az ásítozás, kávézik egyet a munkatársaival a büfében, ahol a kapucsinóját egy kis kekszel vagy pogácsával egészíti ki. Közben egy kis csevegés a kollégákkal, fontosak a munkahelyi kapcsolatok, ugye? Még vezetőként is érdeklődnie kell az emberei felől. Valójában kialakult nála a szokáshurok. A jel, a napszak, ebédidőben meghozták a rendelést. Rutin, gyors ebéd, pizza vagy tészta, üdítő, majd vissza az íróasztalhoz. Jutalom? Időt nyertem. Ráadásul praktikus is az ebédrendelés, kényelmes, kiszállítják, még mosogatni sem kell utána, finom és nem drága. Azzal, hogy szinte folyamatosan ül, és zömében szénhidrátot ebédel, szép lassan elindult a súly gyarapodása. A szénhidrát és a mozgás hiánya elámosítja, bágyattá erőtlenné teszi. Ez újabb jel, amire a rutin irány a büfé. Jön a jutalom habos kávésütivel, plusz lazítás képtracsparti a kollégákkal, hogy a feszültség is oldódjon, meg a lelkiismeretét is megnyugtassa. Munka után buszra száll, mert így gyorsabban hazaér, megjegyzem, csak 2 megáróra lakik, hogy végre lepihenjen kicsit, még vacsora készítés előtt. Utóbbi általában szendvics vagy valami mirelit mikróban elkészítve, mert az gyorsan megvan, hiszen olyan fárasztóak a munkanapok, legalább otthon legyen egy kis kényelem és lazítás. Aztán jöhet a fürdés, egy kis nasolás, tévézés, facebookozás közben, diófélék, aszalt gyümölcs, mert imádja a diákcsemegét, de azért odafigyel, mert egyszerre maximum egy fél csomagot rágcsál csak el, és különben is ezek egészséges dolgok. Majd fogmosás és alvás. Másnap megint ugyanez a forgatókönyv nap-nap után. Már ki is alakultak a rossz szokások, amelyek károsak az egészségére, fizikai, szellemi állapotára, közérzetére, ráadásul a munka sem megy tőlük jobban. Mire vezettek-e szokások? Mozgásszegény életmód, egészségtelen táplálkozás, súlygyarapodás, fáradékonyság, begubózás, a valódi emberi kapcsolatok beszűkülése. Annyira rögzültek a fent leírt szokások az ismerősömnél, hogy már nem kontrollálta ezeket. Automatikusan ment a napi rutin, anélkül, hogy tudatában lenne, mi is történik valójában. Bizonyára nem ez volt a célja, de az előbb leírt szokásai ezt eredményezték. Előidéztek egy sor negatív következményt, amelyek egészen más irányt és minőséget adtak a korábbi életéhez képest. Érdekes, hogy igazából a fizikai tünetekre figyelt fel, mint a fáradtság, bágyadtság, kimerültségérzés. Az életmódváltozás szinte fel sem tűnt számára. Ahogy a kialakult rossz rutinokra se figyelt fel, számára észrevétlenül az élete részévé, velejárójává váltak, annyira beépültek a mindennapjaiba. Gyakori jelenség, hogy a kialakult rossz szokások egészségi vagy pszichoszomatikus tüneteket eredményeznek, amelyek már intőjelzések lehetnek, hogy valami megváltozott. A személyes eredményességünkben, kapcsolatainkban bekövetkező változások, jelenségek is figyelmeztethetnek. A különösen erős szokások függőséghez hasonló állapotot idézhetnek elő, amelyben a vágy rögeszmés sóvárgássá fokozódik, és önjáróvá teszi az agyműködést, akár erős gátló tényezők otthon, család, munka elvesztése ellenére is. De a sóvárgásnak nincs teljhatalma felettünk, csak fel kell ismerni, és a jó sóvárgáshoz is hozzá lehet szokni. Hogyan lehet sikeres egy fogyókúra? Egy amerikai kutatásban megfigyelték, hogy a sikeres fogyókúrászok 78%-a minden nap reggelizett. A napszak volt a jel a szokáskurokban. Legtöbbjük egy jutalmat is elképzelt magának, például, hogy belefér a fürdőruhájába, vagy azt az érzést, amit mínusz 20 kg-mal ott áll a mérlegen. A jutalom utáni sóvárgás pedig erősebb lett a fogyókúra feladására késztető kísértésnél. A szokáshurkot itt is a sóvárgás hajtotta. Ha tehát kitaláljuk, hogyan kelthetjük fel a sóvárgást, könnyebben alakíthatjuk ki az általunk kívánt szokást. Amennyiben tudatosan odafigyelünk magunkra, észrevéve a negatív tendenciákat, visszafejthetjük a történéseket, felismerhetjük, mi vezetett egy adott következményig. Ez akár később is követhető, pozitív mintával is szolgálhat számunkra. A szokások soha nem tűnnek el teljesen, bele vannak kódolva az agyi struktúrába. Mivel az agy nem tudja automatikusan megkülönböztetni a jó vagy rossz szokásokat, így a rosszak is bent maradnak a megfelelő kiváltójelre várva. Arra viszont van lehetőség, hogy a szokáshurok egyes elemeinek a módosításával a káros mintáknál erősebb neurológiai rutinokat alakítsunk ki. Ezzel háttérbe szorítva a rossz szokásokat, így automatikussá válhatnak más viselkedés minták. Sokat tehetünk önmagunkért, ha időről időre átgondoljuk az életvitelünket. Milyen cselekvések után érezzük jól, vagy rosszul magunkat? Melyeknek a következményeivel, eredményével vagyunk elégedettek, vagy elégedetlenek? Visszafejtve a szokáshurok kialakulását, felismerhetjük a jelet is, amely kiváltja a rutint, és innen már tovább léphetünk afelé, hogy megváltoztathassuk azt, ha szükséges. Üdv mindenkinek! Folytatjuk utazásunkat a szokások világában. Az előzőekben már láthattátok, és ezt számos tudományos kutatás is alátámasztja, milyen meghatározóak életünk folyásában a szokások. Az, hogy mennyire vagyunk boldogok vagy boldogtalanok, az nagy mértékben a szokásainktól függ. Ha odafigyelünk és elemezzük magunkat, a szokásainkat, észrevehetjük, hogy pontosan minek a hatására is cselekszünk. Hogyan jön össze a három elemből álló szokáskurok, ami a viselkedésünket kialakítja? Innen már megnyílik a lehetőség a régi rossz szokások kiiktatására, megváltoztatására, a célirányos szokások kialakítása felé. Persze, általában időre van szükség önmagunk átprogramozásához. Emellett előfordul az is, hogy egy-egy ember ezt nem bírja kivárni, esetleg eleve nem is hisz benne, hogy ez lehetséges. A változásban való hit könnyen lehet, hogy meghatározó szereppel bír az emberek átalakulásában. Ez pedig már átvezet bennünket a mindset szerepéhez, amiről ebben a részben esik szó. Mit is jelent a mindset kifejezés? A mindset nem más, mint meggyőződéseink, értékeink, gondolataink, elvárásaink egyvelege. Sok szinonimája van, életfilozófia, szemléletmód, hozzáállás, világkép, gondolkodásmód. A mindsetünk döntően befolyásolja viselkedésünket, viselkedésünk meg az elért eredményeinket. Ezért fontos beszélni róla. Egyébként régóta ismert ez az összefüggés. Gondoljunk a félig üres, félig tele pohár szimbolikájára. Ki így, ki úgy látja és viszonyul hozzá. Már csak fél pohár üdítőm van, sajnálkozás veszteség, még fél pohár üdítőm van, öröm, elégedettség. Nemrég olvastam egy frappáns gyakorlati példát a mindsetre. Az egyik vezető azt hangoztatja, hogy csupa hülyével vagyok körülvéve. A másik meg úgy vélekedik, csiszolatlan gyémántokkal van tele a csapatom. Tegyük fel, hogy asszertív kommunikációs képzésre mennek mind a ketten. Az a vezető, aki a csiszolatlan gyémántokból akar csiszoltat formálni, az fogékony lesz az olyan asszertív kommunikációs eszközökre, mint az én üzenet, az adatszintű visszacsatolás, az események leírása. Az pedig, akinek az a véleménye, hogy a munkatársai mind alkalmatlanok, hát a tréningen jó esetben gyakorolja ugyanezeket az eszközöket, de az életben továbbra is le fogja hordani a munkatársait, mert az a meggyőződése, hogy ezekkel csak így lehet beszélni. Carol Dweck a Szemléletváltás című könyvében osztotta meg kutatásai eredményét a nagy közönséggel a Growth Mindsetről, fejlődési szemlélet, és a Fixed Mindsetről, rögzült szemlélet. Carol Dweck, pszichológia professzor a Stanford Egyetemen, korábban dolgozott a Columbia, a Harvard és az Illinois Egyetemen. Elméleti munkájáról ismert, az emberi motivációt kutatja. Munkája során rájött, hogy az embereket szemléletmódjuk alapján is meg tudjuk különböztetni. Évtizedes kutatásai alapján arra jutott, a gondolkodásmódunk megváltoztatható, annak érdekében, hogy kiteljesítsük a potenciálunkat. Nem csak a tehetségünk és a képességeink határozzák meg sikerünk mértékét, hanem a szemléletmódunk is. A Growth Mindset fogalmat tehát Carol Dweck vezette be Mindset című könyvében. Ebben megkülönböztette azokat, akik kellően rugalmas gondolkodásúak ahhoz, hogy nyitottak legyenek a fejlődésre, Growth Mindset-tel rendelkeznek, azoktól, akik nehezen tudnak változtatni, és inkább a jól bejáratott dolgokhoz ragaszkodnak, Fixed Mindset. Az utóbbi gondolkodásmóddal rendelkezők úgy gondolják, hogy a tulajdonságaik legtöbbje a személyiségük része, amin nem is igazán tudnak változtatni. Ha például valakinek nincs túl sok önbizalma, és emellett még rögzült szemlélettel is rendelkezik, akkor úgy gondolhatja, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, mert ő ilyen. Ezzel szemben a fejlődő szemlélettel rendelkezők hisznek abban, hogy a dolgok többsége megtanulható, és a szokásaink is megváltoztathatók. Tehát még ha nincs is túl sok önbizalma valakinek, de hisz a fejlődésben, akkor elfogadja, hogy bizonyos minták, szokások megváltoztathatók, és az önbizalom is olyasmi, ami fejleszthető. A legmarkánsabb eltérés talán az, hogy a fixed mindset-tel rendelkezők nem látják az összefüggést a sikereik és a megtett erőfeszítéseik között. Az az álláspontjuk, hogy a siker azoknak a képességeinknek köszönhető, amelyek eleve adottak. A growth mindset szerint működők azonban pontosan látják azt, hogy az erőfeszítés, energia, beletett munka az, ami a sikerhez vezetett. A legújabb neuroplaszticitással foglalkozó kutatások, amik az agyunk változásokhoz való alkalmazkodásának képességére irányulnak, azt igazolják, hogy a viselkedésünk, önmagunkról alkotott vélekedéseink is mind-mind változtathatók, fejleszthetők. Nézzük a kétféle szemléletmóddal rendelkezők jellemzőit. A rögzült szemlélettel rendelkezők kerülik a kihívásokat, a fejlődő szemléletűek keresik. A fixed mindset-tel rendelkezők akadályok hatására védekezők lesznek, vagy könnyen feladják. Fölöslegesnek tartják az erőfeszítéseket. Nem törődnek a hasznos, építő jellegű kritikával. Mások sikereit egyenesen fenyegetőknek érzik magukra nézve. Nem bontakoztatják ki a bennük rejlő lehetőségeket. A fejlődési szemlélettel rendelkezők az akadályokhoz úgy viszonyulnak, hogy a kudarcok ellenére is kitartanak. A kiválóság felé vezető útnak tekintik az erőfeszítéseket, amiket megtesznek. Tanulnak az építő kritikából, kifejezetten jó néven veszik, hogyha visszajelzéseket kapnak. Mások sikereit pedig követendő példának tartják. Az eredmény jóval nagyobb sikereket érnek el a rögzült szemlélettel működőkhöz képest. Miről ismerheted fel magadon a rögzült szemléletmód sajátosságait? Nézz őszintén magadba. Idézz fel az életedből konkrét eseményeket, és gondold át a következőket, és a rögtön beugró válaszaidat. Kerülted-e a kihívásokat? Ha csak tehetted igen, rögzült szemléletre utal. Hogy vélekedsz az erőfeszítésekről? Fölöslegesnek véled, mert úgyis az adottságok meghatározóak? Rögzült szemléletre utal. Hogyan reagáltál, ha akadályba ütköztél? Visszakoztál, gyorsan feladtad? Fixed mindsetre utal. Hogyan érintettek a visszajelzések, az építő kritika? Elutasítottad, vagy nem törődtél vele? Védekezni, magyarázkodni kezdtél? Rögzült szemlélet sajátossága. Hogy viszonyultál mások sikereihez? Irigyelted ezeket? Megint csak a rögzült szemléletre jellemző. Minek tulajdonítod az elért eredményeidet? A jó képességeidnek köszönhetőek? Rögzült szemléletre utal. Aki growth mindset-tel rendelkezik, vagy elsajátította, mert ez is tanulható, az ekként látja a világot. Hiszi, hogy képesek vagyunk változni, és kész a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Nem várja el magától, hogy azonnal sikerüljön a változás. A kudarcok lehetőségek, amikből tanulni lehet. Az élet természetes velejárója a kockázatvállalás és kitartás. Ha elegendő energiát fektetünk valamibe, akkor abból biztosan ki lehet hozni valamit. Nyitott az új nézőpontból közelíteni a problémák felé, kész és képes paradigmát váltani, elfogadni számára addig ismeretlen álláspontokat is. Türelemmel és nyitottsággal áll saját magához és másokhoz is. A bizonyítás nem a siker, hanem maga a tanulás, a befektetett munka. Ezek olyan paradigmák és belőlük következő viselkedések, amelyekkel igazán eredményessé, sikeressé válhatunk. Mit tehetünk, ha változtatnánk a szemléletmódunkon, miként fordítsuk át a berögződéseket? Ha fejlődő szemléletmódból szeretnél reagálni, akkor a mondatod soha se úgy kezdődjön, hogy az a baj, hogy, helyette inkább így, az a feladat, hogy. Érdemes kipróbálni. Minden esetben, amikor jön a lehúzó monológ a fejedben, és éppen kifogást keresel, inkább fordítsd meg a hozzáállásod, és nézd meg, hogy az a dolog miért van úgy, és hogyan tudod a javadra fordítani. Például azért nem teljesít jól a csapat, mert fásultak, és nem motiválja őket semmi. Ehelyett, gondold át, rá kell jönnöm, vajon miért fásult a csapat, és hogy tudnám őket motiválni. Vagy neki könnyű, támogatják az ötletét, és kedvelik a főnökök, tuti, hogy ezért sikerült neki. Ehelyett inkább erre gondolj. Rá kell jönnöm őt, vajon miért támogatják, és hogyan tudnék én is hasonló módszert alkalmazni. De ahogy próbálok ki új dolgokat, a végén még felsülök, és mindenki engem fog hibáztatni. Gyakran van ilyen gondolatunk. Helyette azonban, inkább erre gondolj, ha mégis belevágok, mit nyerek belőle, hogyan fejlődhetek a szituációból? Hiába is próbálkozom, a többiek nem értenek engem, inkább visszatartanak, sőt, direkt más csinálnak. Ehelyett? Miért nem értenek meg, és mit tehetnék, hogy jobban kommunikáljunk? Egyáltalán nem ért hozzá, hülyeségeket beszél, inkább hátráltat a munkámban, mint segít. Ugye mondtatok már ilyet. Helyette inkább, a követendő lenne, mi az, amiben más a látásmódja, tudása, és hogy tudnám az ő segítségével másként kezelni a helyzetet? Mit használhatok fel az ő szakértelméből ennél a projektnél? Ugye érezhetőek a különbségek a kétféle hozzáállás szemlélet között. Érdemes ennek fényében átgondolnod a saját kifogásaidat, vagy hátráltató szemléletedet. Például gondold át, hogy milyen kihívásokat vagy hajlamos elkerülni, vagy milyen akadályok láttam, vagy hajlamos feladni a dolgokat. Milyen fajta kritikát veszel személyes támadásnak, és milyen kudarcokért okolsz másokat, nem vállalva a felelősséget. Ha megvagy, gondold át, miként fogsz rajta változtatni, hogyan fordítod meg. A jó hír, hogy bármikor képesek vagyunk a szemléletváltásra, hiszen képesek vagyunk fejlődni, feltéve, ha hajlandóak vagyunk kilépni a komfortzónánkból. A biztonságos vacokból nem tanulunk, nem élünk, nem tapasztalunk, nem fejlődünk. Mi magunk is sokszor inkább a megszokott kereteken, vagyis a komfortzónánkon, dobozunkon belüli életet választjuk, mert félünk az ismeretlentől. A hüllő agyunk pedig rikoltozik a kockázatoknál, hogy ne sodorjuk magunkat veszélybe. Itt van például a tigris esete. Mit csinál a tigris az állatkertben? Hát alukál szépen, házhoz kapja a nőstényt, hozzák neki a kaját, nem kell más állattal harcolnia, csak élnie kell a jól megszokott és kiszámítható kis életét. De vajon mi történne, ha ezt a tigrist szabadjára eresztenék a dzsungelben? Nem biztos, hogy túlélné, mert nem gyakorolta a dzsungel életet, ahol minden nap meg kellene küzdeni az élelemért, előrejutásért, minden kiszámíthatatlan, és számtalanszor hibázhat. Ám ezekből a hibákból tanulva csiszolgathatja a jó megoldásokat, megküzdési technikákat, és így képessé válna a helytállásra. Hiszen nem egy steril, állatkerti ketrec a természetes közege, hanem a dzsungel, amelyhez hozzá kell szoknia, és szép lassan így fejlődik, és válik túlélővé, harcossá. Mi is a dzsungelben vagyunk képesek fejlődni, szóval érdemes kilépni a langymeleg és kényelmes komfortzónánkból. Ha nem tesszük meg magunktól, az élet előbb-utóbb hoz majd olyan helyzetet, amikor szépen kilök onnan bennünket. Az ilyen fordulatokkal nem, vagy csak nagyon nehezen és kevéssé eredményesen képesek megbirkózni azok, akiknek berögzült szokásukká vált a komfortzónán belül maradni. Ahogyan változik körülöttünk a világ, úgy szűkül majd egyre inkább ez a zóna. Akik viszont gyakran kilépnek belőle és készek fejlődni, azt tapasztalják majd, hogy egyre nagyobb hatással bírnak az életükre, egyre nagyobb körben érzik magukat komfortosan benne. Ezzel együtt azért szögezzük le, a kiszámíthatóság nem ellenség. Nem kell, hogy mindig újra, többre, nagyobbra vágy, nyugodtan lehetsz elégedett azzal, amit van. Nem kell állandóan feszegetni a saját határainkat, és nem mindenkinek az jelenti a boldogságot, hogy folyton fölülmúlja önmagát, és mindig még rátegyen egy lapáttal a saját eredményeire. Ha pedig nyugalomra, vagy békességre van igényed, és ezt a komfortzónádba vonulva tudod a legjobban megadni magadnak, akkor ezt tekintsd az öngondoskodásod eszközének. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy a komfortzónád egy idő után már nem adja meg azt a feltöltődést, mint korábban. Ráadásul ez nem mindig látszik egyértelműen. Még ha egyébként meglehetősen tudatosan élő személyiség is vagy, és sokat dolgozom magadon, akkor sem azzal ébredsz majd egy reggel, hogy hú, de kinőttem a komfortzónámat, tehát itt az ideje változtatni. Sokkal valószínűbb, hogy először csak azt érzed, hogy valami nem stimmel, nyűgös vagy, fásult, nem találod a helyed, nem segítenek a korábban inspiráló, motiváló, pihentető dolgok, sőt, akár egyenesen idegesíteni kezdenek az ideig segítő komfortzónabeli tevékenységek, és ahelyett, hogy szusszannál egyet a kényelemben, nyughatatlanságot érzel, és feszült vagy bennük. Ehhez pedig nem is kell semmiféle nagy változásnak történnie. Bőven elég, ha telt múlt az idő, és te változtál. Van ugyanis egy pont, ahol a komfortzóna ismerős mi volta, és kiszámíthatósága hirtelen már csak keveset, vagy semmit nem ad. Ilyenkor a komfortzónád már nem egy támogató, biztonságos tér, hanem visszatartó erő, amin nem csak érdemes, de kifejezetten szükséges is változtatni. Itt jön képbe a komfortzóna paradoxon. Minél jobban berendezted, és minél régebb óta üzemelteted a komfortzónádat, annál nehezebb elkezdened, hogy változtass rajta, ha úgy érzed, hogy valami már nem elégít ki benne. Alapvető emberi dolog azt mondani, hogy inkább maradok én a fenekemen, bár egyre rosszabbnak érzem itt a helyzetet, de már olyan jól kiismertem magam. Még mindig jobb, mint kilépni, és megtudni, hogy mi van a komfortzónán túl. Hát hiszen ott terül el a nagy ismeretlenség, és vele együtt ott van a kebel barátja, a nagy ijesztő. Mi van, ha ezek ketten az én kontómra mulatnak majd? Úgyhogy keretezd át, hogyan gondolsz a komfortzónádra, és már is könnyebb lesz lazábban, játékosabban gondolkodni róla. Ismeritek a slágert? Színezd újra, az életet, ha megfakulna, s ha az égbolt beborulna, ne menekülj, csak színezd újra. Az elvágólagos, végletes gondolkodás erőltetése helyett az életben sokkal fontosabb megtanulni, hogyan legyünk egyensúlyban, hogyan járhatjuk azt a képzeletbeli előre kettőt, hátra kettőt keringőt, ahol kibelépkedhetünk a békét megnyugvást adó komfortzónából, a kihívásokat rejtő kalandos nagyvilágba, ahol körülnézhetünk, tanulhatunk, fejlődhetünk, akár feszegetve a határainkat, aztán visszahúzódhatunk újra, ha arra van szükségünk. Ez az igazi egyensúly, nem pedig az, hogy a fásultságra és a mindig is így volt beletörődésére kitűzzük a címkét, hogy nyugalmas élet. Hisz az elégedettség nem egyenlő a megszokással. Ha már a szokásnál tartunk, a komfortzóna elhagyása, majd a visszalépés a szokások világára is igaz. Egy régi szokás elhagyása, megváltoztatása, kilépés a komfortzónánkból. Ha viszont berögzült az új szokásunk, az komfortossá válik számunkra, azzal, hogy megszokjuk az újfajta viselkedést. Ha változtatunk egy szokáson, az céllal történjen. Azért tegyük, mert a korábbi rutinnal problémánk volt, nem éreztük jól magunkat tőle. A régi rutin már nem vált be, nem vált előnyünkre, hátráltatott, más eredményt várunk az újtól, mint amit a régitől kaptunk. Ahogy Carol Dweck mindset koncepciója az élet egyre több területén bizonyult működőképesnek, úgy kezdtek el szaporodni a fogalom kiterjesztésére és további hasznosítására irányuló törekvések. Az üzleti világ különösen gyorsan reagált, sorra jelentek meg a tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy nem csak személyek, hanem a vállalatok is lehetnek rögzült vagy fejlődési szemléletűek, és hogy nagyon is megéri investálni a munkatársak szemléletformálásába. Kimutatták például, hogy a fejlődési szemléletű vállalatok dolgozói a rögzültekéhez képest 47%-kal nagyobb valószínűséggel bíznak a kollégáikban. 34%-kal nagyobb valószínűséggel azonosulnak a vállalat érdekeivel. 65%-kal nagyobb valószínűséggel támogatják a kockázatvállalást, és 49%-kal nagyobb valószínűséggel segítik elő a kreativitást és az innovációt. Világszerte egyre több vállalat ismeri el a mindset jelentőségét, és próbálja a kultúrája részévé tenni azt a szemléletmódot és vezetői hozzáállást, amely a legmegfelelőbben támogatja és fejleszti az adott szervezet és az ott dolgozók összességét. Külön öröm számomra, hogy magam is egy ilyen vállalatnál tevékenykedhetem. Sőt, az ott töltött évek alatt tanulja lehettem, hogyan változott a vállalat a fejlődési szemlélet térnyerésének a hatására. Különösen hasznosnak bizonyult ez a pandémia okozta gazdasági, társadalmi helyzetben is. Olyan működési folyamatok, olyan fejlesztések, innovációk történtek és zajlanak jelenleg is, amelyek nagyban segítik a vállalatot a céljai elérésében, piacvezető szerepének megőrzésében. Úgy vélem, magam is sokat profitáltam abból, hogy ez a szemléletmód tért nyert a munkámban, a feladataimban, a tevékenységeimben. Az én szemléletmódom is jelentős fejlődésen, átalakuláson ment át az eltelt évek alatt, ami mind a pályámra, mind a magánéletemre, az egész életminőségemre jelentős és pozitív hatást gyakorolt. Ha egyszer eldöntöttük, kik akarunk lenni, úgy cselekszünk majd, ahogy begyakoroltuk. Ha hiszünk benne, hogy képesek vagyunk megváltozni, ha ezt a hitünket szokássá tesszük, a változás valóban végbe megy. Ez a szokás igazi hatalma. A tudás, hogy szokásainkat magunk választhatjuk meg, mondta Charles Duhigg. Carol Dweck nézetei és szemléletmódokról szóló könyvének tanulságai, üzenetei nagyon ülnek, nagyon illeszkednek Stephen R. Covey, a Kiemelkedően Eredményes Emberek 7 Szokása című könyvében ismertetett rendszeréhez. Ha bővebben szeretnétek ezzel megismerkedni, ajánlom figyelmetekbe a könyvet, és a könyv inspirálta kurzusomat a személyes hatékonyságról és eredményességről itt a Mentor Klubban. Folytatjuk a szokások világának feltérképezését és megismerését. Az előző részből megtudtuk, hogy szemléletmódunk befolyásolja a tetteinket, viselkedéseinket, így a szokásainkat is. Tulajdonképpen a szemléletmódunknak jelentős szerepe van abban, hogy bizonyos viselkedésmódok, tipikus reakciók, szokások kialakulnak. Nézzünk egy példát. Amikor a COVID-járvány miatt jelentős korlátozásokat vezettek be, az bizony jelentős változásokat idézett elő egyes foglalkozások gyakorlásának a körülményeiben. Nem volt ez másként a mi vállalatunknál sem, az ügyfelekkel való személyes találkozás, az egészségi kockázatok és a korlátozások következtében problémássá vált, nem egyszer ellehetetlenült, mert sok ügyfél és üzletkötő is elzárkózott a találkozóktól a fertőzés kockázata miatt. Ahol pedig nem ez volt a helyzet, ott az egészségi intézkedések betartása okozott kényelmetlenségeket. Ezt orvosolandó, a cégünk igen gyorsan kifejlesztette és bevezette a találkozásmentes értékesítési folyamatát és ennek technikai háttérrendszerét. Hogy újra a korábbi szintre hozhassák fel a teljesítményüket, és a járványhelyzet ne okozzon további visszaesést, ami a vállalatra és az ott dolgozók anyagi körülményeire is kihatással volt, ezt az újfajta technológiát az üzletkötőkkel is mi hamarabb megismertettük, és lehetőséget kaptak annak az elsajátítására. Ugyanakkor maguk dönthettek annak a használatáról, vagy a korábbi tárgyalási módot is folytathatták megfelelő óvintézkedések mellett. A cél, hogy vagy így, vagy úgy az időarányos értékesítési tervek teljesítve legyenek. Ahogy az minden változás esetében lenni szokott, hát itt is szép számmal voltak, akik szkeptikusan álltak az újításhoz. Volt, aki azonnal az akadályokat kereste és látta benne, amíg csak lehetett hárította, hogy alkalmazni kelljen, még a technológia begyakorlását is kerülték, mondván az eredményeket eddig is a képességeiknek köszönhették, nem tehetnek arról, hogy a körülmények azt akadályozzák. Valójában a rögzült szemléletük nyilvánult meg ilyen módon, kerülni a kihívást, a komfortzón elhagyását, az akadályok védekező, hárító hozzáállást váltottak ki, igyekeztek kerülni a hibák, a kudarc lehetőségét, már a technológia begyakorlása, majd az alkalmazása során is, nehogy fény derüljön valami hiányosságukra, gyengeségükre, sérüljön az imidzsük. Mások épp arra hivatkoztak, hogy ők nem alkalmasak erre, nincs értelme forszírozni, időt, energiát belefetszölni, ők ehhez antitalentumok, vagy már éppen idősek. Hogy is nézett ki ezekben az esetekben a szokás hurok? A jel, egy újdonság bevezetése, változás jön, rutin, elutasítás, hárítás vagy védekezés, akadályokra hivatkozás, jutalom, időnyerés, komfortzónába maradás, kényelem megtartása, erőfeszítés kikerülése, image fenntartása. Az említett példánál maradva, a fejlődési szemlélettel rendelkezők voltak azok, akik önként jelentkeztek kipróbálni, tesztelni az új technológiát, elsőként tanulták meg és alkalmazták az új módszereket, eszközöket, felvállalva ezzel a buktatókat is, és a nehézségeket, keresték a tanulási, gyakorlási lehetőségeket, szívesen fogadták és meg is szívlelték a visszajelzéseket. Ők a kihívásban a lehetőségeket látták. Az akadályoknál megoldási módokat találtak ki azok leküzdésére. Ezáltal tovább fejlesztették, tökéletesítették az új folyamatot. Tapasztalataikat, beleértve a hibákat is, megosztották a társaikkal, hogy ők is tanuljanak belőlük, nem tartva attól, hogy ezzel csorbát szenved a róluk kialakult kép. Az így elért sikereiket a befektetett erőfeszítéseik megtérülésének tekintették, miközben maguk is sokat fejlődtek közben. A példájukon felbuzdulva az addig visszahúzódó bizonytalanok is megmozdultak. Ők a rögzült szemléletük hatására a kivárásra rendezkedtek be, de megerősítést kaptak abban, hogy többet nyerhetnek azzal, ha követik az elöljárók példáját, és elindulnak az új útvonalon. Tulajdonképpen óvatosan tágították a saját komfortzónájukat azzal, hogy már kipróbált utakat követtek, előre tudva, hogy hol lehetnek buktatók, akadályok, és ezekre milyen megoldások ismertek. Így felvértezve magukat, már kevésbé érezték kockázatosnak az újfajta munkavégzést. Ez esetben a szokáskurok így alakult. A jel pozitív követhető minták egy bejáratott folyamatra. Rutin, kövessük a mintát. Jutalom, eredményesség elérése, jövedelem növekedés, dicséret, elismerés, önbizalom erősödése. Másokat meg az irigység mozdította ki, vagy éppen az, hogyha ő meg tudta csinálni, a nehogy már én maradjak le, vagyok olyan ügyes, okos, mint ő, én is meg tudom csinálni, ha még nem jobban. A szokáskurok mások sikere kiváltotta érzés, a jel, amire beindul a rutin, én sem maradhatok le. Jutalom, eredményesség elérése, jövedelemnövekedés, dicséret, elismerés, képességek megmutatása, megfelelés érzése. Az említett események során jól megfigyelhető volt számomra, hogy a kialakult szokások hatására szépen beépült az új folyamat az értékesítők eszköztárába, és már olyankor is szívesen éltek vele, amikor a korábbi eljárásoknak se volt már akadálya, korlátja. Sőt, az így kialakult munkaszokások visszahatottak a szemléletmódra is. Amikor sikerült még szélesebb körben alkalmazhatóvá tenni a technológiát, jóval kisebb volt az ellenállás, sokkal gyorsabban végbe ment az implementáció, mert a már kialakult szokáshurok kivetítődött az újabb fejlesztésre, és segítette annak gyorsabb elfogadását, beépülését. A harmadik fejlesztési fázis bevezetését pedig mostanra már széles körben a kíváncsi várakozás előzi meg, még a leginkább változás kerülők körében is. Lassacskán hozzászoktak a változásokhoz. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy az új szokást már könnyebb egy régi, hasonló rutinhoz kapcsolni, ami működött, pláne ha az elvárt jutalom sem marad el a végén. Hogyan változtathatunk a szemléletmódunkon, hogy az támogassa a szokásainkat, ha kell azok megváltoztatását is? Első lépésként tanuld meg felismerni a rögzült szemléletű gondolataidat. Halld meg a belső hangjaidat, és hallgass a lelkiismeretedre. Gondold végig a következőket. Kerüled a kihívásokat? Igyekszel mindig biztosra menni, biztonsági játékot játszani, komfortzónádon belül maradni? Hogyan reagálsz, ha akadályba ütközöl? Egyszerűen belenyugszol, mint elkerülhetetlenbe? könnyen feladod? Építő kritikát hallva is hárítod a felelősséget? Igyekszed mentegetni magad? Kifogásokat keresel, magyarázkodsz? A visszajelzéseket ősi ellenségnek tekinted? Inkább számonkérésnek, bántásnak érzed a feléd irányuló visszajelzéseket, semmint fejlesztő, támogató jellegűnek? Ezek a hangok mind a rögzült szemléletmód eredményei. Ha nem is tudod elhessenteni a természetes reakciódat, megtanulhatod a fejlődésre összpontosító ellentétüket is meghallani, megtalálni. Második lépésként ismerd fel és fejleszd a képességeidet. Ha valóban fontos a célod, akkor mindent meg fogsz tenni azért, hogy megtaláld az elérésének, megvalósításának reális módjait. Fogalmazd meg pontosan, jól körülírva, mi is a célod, és hogyan jutsz el oda. Ha meghatároztad a céljaidat, keresd hozzá képességeket, amelyek segítenek az úton. Mérd fel a belső erőforrásaidat. Írd össze az erősségeidet és a gyengeségeidet egyaránt. Kérj külső visszajelzést ezekkel kapcsolatban, baráttól, kollégától. Ők olyasmit is láthatnak, észrevehetnek, amit te nem. Amiben jó vagy, támaszkodj rá. Erősítsd a célod teljesítéséhez nélkülözhetetlen képességeidet. Amiben kevésbé vagy jó, abban is fejlődhetsz, illetve keresd meg, mivel kompenzálhatod, vagy kér segítséget. Jusson eszedbe, egy fa vastag ága csak egy gajacska volt évekkel ezelőtt. Fejlődött, erősödött, így vált egyre vastagabbá. A harmadik lépés, cselekedj a fejlődő szemlélet szellemében. Az első lépésként felismerted a rögzült szemléletű gondolataidat, most pedig ugyanazon problémákra fejlődő szemléletű válaszokat érdemes találnod. Ha felmerül benned a kérdés, valóban megpróbálod? Majd jönne a szokásos válasz, inkább hagyjuk, ez nem nekem való, minek kockáztatni? Helyettesítsd az ellenkezőjével. Miért is ne? Hiszen aki nem mer, nem is nyer. Belevágni valamibe félelmetes, de van, ami ennél is félelmetesebb. Az, ha végleg elszalasztasz valami csodálatos dolgot azért, mert féltél belevágni, mondta Catherine Matheson, tudományos programigazgató. Azon rágódsz, mi történik, ha nem sikerül? Még blamálom magam, megszégyenülök, rajtam fognak nevetni, leértékelődöm mások szemében. Gondolj inkább erre. Tanulok a kudarcból, és keresek egy másik megoldást. Egy új módszerrel fog próbálkozni, nem adom fel, kitartó leszek. Íme egy kis inspiráció híres emberektől. Nem buktam el, csak találtam 10 000 utat, ami nem járható, mondta Thomas Edison. Meggyőződésem, hogy a tényezők fele, ami elválasztja a sikeres és sikertelen vállalkozókat, az a tiszta kitartás. Ezt Steve Jobstól hallhattuk. Ha már is visszakoznál, mondván, nem lenne jobb most feladni, így megőrizhetem a méltóságomat, nem esne csorba rólam kialakult képen. Jusson eszedbe, nem az eredményeit határoznak meg. A kudarcnak semmi köze sincs a méltóságodhoz. Te döntesz, hogyan viszonyulsz hozzá. A helyes döntés kulcsa a tapasztalat. A tapasztalat forrásai pedig többnyire a rossz döntések, vallotta Robert Lovett. A döntés bármely pillanatában a legjobb választás a helyes út. A második legjobb a téves út, és a legrosszabb, ha nem választasz semmit. Megint csak Theodore Rooseveltet idéztem. Talán találkoztatok már a 9 pont összekötése 4 egyenes vonallal, a ceruza felemelése nélkül feladvánnyal. Az első próbálkozásuk után sokan feladják, vagy egyszerűen kijelentik, hogy hát erre nincs is megoldás. Holott a megoldásokhoz pusztán csak más szemléletre, a megszokottól eltérő gondolkodásra van szükség. Annyira belénk rögzült, hogy a pontokkal behatárolt területen belül gondolkozzunk, hogy figyelmen kívül hagytuk azt, hogy ez nem is volt elvárás. Számomra, bár nem vagyok kifejezetten vallásos ember, mégis a leginspirálóbbak Charles Russell Swindorff, evangélikus keresztény lelki és szerző oktató gondolatai. Azt hiszem, a legjelentősebb döntés, amit napról napra hozni tudok, az az általam megválasztott hozzáállás. Ez sokkal fontosabb, mint a múltam, a taníttatásom, a gazdagságom, sikereim vagy a kudarcaim, a hírnév vagy a fájdalom, hogy mások mit gondolnak vagy mondanak rólam, a körülményeimről, a pozíciómról. A hozzáállás visz előre, vagy bénítja meg a fejlődésemet. Egyedül eszítja a szenvedélyem, vagy ostromolja reményem. Negyedik lépésként tiszteld az akadályokat. A kihívások, akadályok és kudarcok elkerülhetetlen részét képezik az életutunknak. Amikor kudarcot vallunk valamiben, egyszer s mind fejlődhetünk is. Olyan tanulságokat vonhatunk le, amit a következő akadálynál felhasználhatunk. Kitartóbbá válunk, megtanuljuk helyén kezelni a kudarcokat és a hozzájuk fűződő viszonyunkat. Ariana Huffington-t idézve, meg kell értenünk, hogy a kudarc nem a siker ellentéte, hanem a siker része. Az akadály a saját ellenállásunkat adja vissza nekünk. Reagáljunk nyitottan az akadály energiájára, engedjük be, és nézzük meg, hogy mit tanít nekünk. Tegyük fel a kérdést, hogy amit érzékelünk, tapasztalunk, az valóban akadály-e? Ugyanis könnyen lehet, hogy az a valami olyan dolog, amit a saját rossz megéléseink vagy rögzült szemléletünk teszik akadályá. Emlékeztek a 9 pont összekötése feladatra? Nem volt kitétel, hogy a pontokon belül kell maradnunk, mégis hajlamosak vagyunk ezt feltételezni. Minden akadályon változtathatunk, ám nem egy félelmetes, leküzdhetetlen mumusként kell tekintenünk rá, hanem egy olyan jelként, ami üzen nekünk a helyzettel kapcsolatban. Lényeges, hogy a helyzet olyan elemeire összpontosítsunk, amelyeket képesek vagyunk befolyásolni, minden mást engedjünk el. Így egy-egy újabb akadály lehetőségé válik, amelynek segítségével megerősödhetünk és jobbá, ellenállóbbá válhatunk. Képzeld el, hogy túrázol, és egy nagyobb sáros, vizes részhez érsz az úton. Akadály. Mit tehetsz? Visszafordulsz, átugrod, kikerülöd, átgyalogolsz rajta, erős botokból gólyalábakat készítesz, és azokkal segíted át magad, vagy köveket raksz magad elé, és azokon egyensúlyozol át, vagy mondjuk ágakkal feded le, és azon haladsz át felette. Megint csak Swindolt idézem. Az élet 10%-a, ami veled történik, és 90%-a, ahogyan reagálsz a történésekre. A szemléletmódod és a képességeid határozzák majd meg a megoldásaidat. Ha az ügyességedet tudsz támaszkodni, meg jóugró vagy, és az egyensúlyérzéked is fejlett, akkor az ugrást, a gólyalábazást választod, esetleg rúdugrással jutsz át az akadályon. Ha kreativitásodra tudsz alapozni, akkor jönnek az áthidaló megoldások, a kövek rakosgatása magad elé, vagy az ágakból áthidaló készítése. Ha ezek nem az erősségeid, akkor visszakozhatsz, kerülő utat kereshetsz, vagy beletörődve át is gázolhatsz a sáron. Sok esetben annyira uralkodó a berögzült szemléletünk és a bevett rutinunk, hogy már fel sem merül, hogy célra vezetőbb, újszerű megoldásokon gondolkodjunk. Marcus Aurelius így fogalmazott csak nem 2000 évvel ezelőtt. Az akadályok, melyekbe az úton ütközöl, segítenek abban, hogy végigmenj rajta. Az akadály maga az út. Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges, azt te is elérheted. Üdvözlök mindenkit a szokásokról szóló kurzusom nézőjeként. Ebben a részben a szokástípusokról, szokásrendszerekről, rutinblokkokról esik szó, illetve arról, hogyan változtathatunk meg szokásokat. A második részben említést tettem az amerikai Duke University által készített kutatásról, amiből az derült ki, hogy az időnk 45%-ában a szokásaink vezérelnek bennünket. A mindennapi életünk jó részt a szokásaink szövevénye. Persze nem minden szokás egyforma, vannak egyszerű szokásaink, mint például zuhanyozás, hajmosás, a cselekvés sora, hogy elindulunk reggel, vagy hazaérkezünk munka után. Más szokásokat már nem olyan könnyű kialakítani, fenntartani, a fenntartás is erőfeszítést igényel. Például kerülni bizonyos ételek fogyasztását egy szükségszerű diéta esetén. Gondoljunk a cukorbetegségre, allergiákra, emésztési problémákra, vagy épp egy fogyókúrára. Mindezek között pedig ott rejlenek azok az apró kis szokásaink, amik jó, rossz, ám összetett hatást fejtenek ki az életünkre. Amikor egy új szokást alakítanál ki, vagy épp egy régit változtatnál meg, fontos, hogy tisztában légy azzal, mely szokástípusba sorolható, így könnyebb dolgozni rajta. Az első nagy szokás halmaz az úgynevezett alapvető szokásoké, amelyek az élet több területére is pozitív hatást gyakorolnak. Ilyen alapvető szokás, ha napi szinten rendszeresen mozgunk. A Minap arról olvastam egy cikket, ami kutatási eredményekre hivatkozva arról számolt be, hogy milyen jótékony hatásai vannak a rendszeres gyaloglásnak. Egy kísérletben kimutatták az Illinois Egyetem kutatói, hogy a rendszeres séta növelheti az agy méretét, mivel a gyaloglás serkenti az agyba irányuló véráramlást, ez pedig új idegsejtek növekedését eredményezi. A Georgiai Egyetem tanulmánya azt bizonyítja, hogy a séta csökkenti a fáradtságot és növeli az energiát. Egy kaliforniai kutatóközpont pedig azt állítja, miután 6 éven át tanulmányozták a sétálás hatásait, hogy az intenzív gyaloglás legalább olyan jó a szívnek, mint a kocogás. A Massachusetts-i Egyetemen folyt egy több mint 2000 résztvevős 11 éves követéssel lezajlott vizsgálat, és itt kimutatták, hogy a napi legalább 7000 lépés gyaloglás középkorú felnőtteknél akár 70%-kal is csökkentheti a halálozást. Sok-sok érv szól amellett, miért is jó sétálni. Jót tesz a szívünknek, az izmainknak, a csontjainknak, kalóriát égetünk általa, segít a testsúly megtartásában, vagy a fogyókúrában. Boldogabbak leszünk a séta után, endorfint termel a szervezetünk. Csökkenti a fáradtságunkat, lecsendesíti a lelkünket, előzi az aggodalmakat. Csökkenthetjük a stresszt. Egészségesebb kinézetünk lesz, halványulnak a szemünk alatti karikák. Megkönnyíti a séta az esti elalvást, javítja a memóriát, segít a koncentrációban. Jelentősen csökkenti a halálozási kockázatot. A rendszeres testmozgást végző emberek jellemzően jobban odafigyelnek az étkezésükre, a folyadékbevitelre, hatékonyabbak a munkahelyen, javul a teljesítményük, jobb az állóképességük, kevesebbet dohányoznak, türelmesebbek lesznek. Jótékonyan hat az emberi kapcsolatokra is, hiszen testmozgást végezni, sétálni, gyalogolni társaságban is lehet, sőt, még kellemesebb tevékenység. Alapvető szokás lehet még például a kiadásaink nyomon követése, számon tartása, vagy akár a heti, napi tervezése a munkával, illetve a magánéletünkkel kapcsolatos teendőinknek, programjainknak, és így tovább. Akkor fejtik ki pozitív hatásukat, ha ténylegesen le is zajlanak, mert bizony ezek gyakran erőfeszítést, akarat erőt követelnek. Mivel azonban mindannyian korlátozott időkerettel rendelkezünk, fontos, hogy válasszuk ki azokat, amelyeket igazán fontosnak tartunk az élethelyzetünkben. Ezért gondoskodni kell arról, hogy mindenképp el is végezzük ezeket, mindenféle egyéb teendőkkel szemben prioritást élvezzenek. Sokat segíthet ebben, ha kialakítunk egy jól követhető rendszert ezekből az alapvető szokásokból. Másik nagy halmaza a szokásoknak a támogató szokásoké. Ahogy az elnevezés is mutatja, ezek egy már bejáratott alapvető szokást támogatnak, azért, hogy ne, vagy legfeljebb csak elvétve fordulhasson elő, hogy egy alapvető szokást elmulasszunk. Ha például bevezetted, vagy éppen kialakítod a napi legalább 7000 lépés megtételének szokását, rendszeres mozgás, amiben a közlekedési célú gyaloglás és a mindennapi tevékenységek alatti gyaloglás is beletartozik, több olyan támogató szokás lehet, ami ezt segíti. Például reggel megnézni, hogy milyen idő várható aznap, hogy megtud, hogy lesz-e akadálya a szabadban való gyaloglásnak, mire számíts. Vagy előző este áttekinteni a másnapi programot, hol melyiknél lesz lehetőség gyalog menni, sétálni, akár úgy is, hogy ebben más személy is részt vesz. Mondjuk egy találkozó egy barátoddal, munkatárssal, ebéd kollégával, gyereket kísérni edzésre, bevásárolni menni, ügyintézés, családi program, stb. Időközönként ellenőrizd, hol tartasz a napi lépés számaiddal. Megteheted naponta többször is, például mielőtt mosdóba mész, amikor kávészünetet tartasz, délelőtt, majd ebédnél, aztán munkából hazaindulás előtt, hogy lásd, hogy állsz, pótolnod kell-e mondjuk vacsora után még, este valamennyit, végül a nap végén újra megnézni. Számos telefonos alkalmazás letölthető már erre. Ezek a támogató szokások képezzenek egyfajta rutinblokkot, amelyek rendszerként működve biztosítják, hogy az alapvető szokásod tényleg minden nap végbe menjen. Időről időre vannak az életünkben olyan kényszerű, kellemetlen feladatok, megoldásra váró helyzetek, projektek, amelyek olyan horderejűek vagy bonyolultak, hogy már-már kezelhetetlen nagyságrendűnek tűnnek. Úgy érezzük, meghaladja az erőnket, a képességeinket, próbára teszi az akaraterőnket. Gyakran megesik, hogy egyesek kihátrálnak ezek mögül, vagy a végletekig halogatják, hogy belekezdjenek végre. Ilyenkor segítenek, Scott kifejezésével élve, az elefánt szokások, amelyek a szokások harmadik halmazát képezik. A kifejezés a találós kérdésből ered. Hogyan lehet lenyelni egy elefántot? Falatonként. A megoldás tehát, szeleteljük a feladatot kisebb, emészthetőbb falatokra, amelyek időigénye jóval elfogadhatóbb a számunkra. 5-15 perc, fél óra, belátás és a feladat nagyságrendje határozza meg. Így könnyebben ráveszed magad, hogy dolgozz rajta. Rendszerint közben azon veszük észre magunkat, hogy valójában többet foglalkoztunk a dologgal, mint amennyit eredetileg terveztünk. Hát én például így vagyok a ház rendberakásával, az éves nagy takarításokkal. Ahelyett, hogy egy egész napot végiggyűriznék, amit a hátam közepére se kívánok, felaprózom a tennivalókat, akár két hétre is széthúzva, és napi kétszer fél órát foglalkozom bele, délelőtt, majd délután. Egy másik módszerem, hogy naponta csak valamelyik részét teszem rendbe a lakásnak, mondjuk egyszer a fürdőt, másik nap a konyhát, az előteret, dolgozószobát, és így tovább sorra haladva. 2-3 évente szelektálok és lomtalanítok a szekrényeinkben. Ilyenkor kisebb egységekbe haladok naponta, mondjuk fehérneműs fiókok, következő nap téli nyári ruhák, akasztós szekrények, komód, cipős szekrények, és így tovább. Így ezek rövid idő alatt elvégezhetők. Legutóbb egy hát nem túl érdekes, de eléggé időigényes, macerás és nagy odafigyelést igénylő feladatom kapcsán alkalmaztam az elefánt szokást. Egy Excel alapú vizsgagenerátornak a kérdésbankját állítottam össze. 200 tesztkérdéssel, ezeket több másik tesztárból kellett összeválogatni, témák, típusok szerint, és közben még tartalmilag is felülvizsgálni, javítani, aktualizálni. Bár nem vagyok rossz benne, de mégis azt kell mondjam, hogy hát nem ez az álmai munkája. Másrészt meg tudtam, hogy nem véletlenül kaptam én ezt a megbízást, és mennyire fontos, hogy időre készüljek el bele a lehető legkisebb hiba határral. Na, se baj, gondoltam, majd jól felszeletelem én ezt az elefántot. Mivel 3 heten volt rá határidőig, szépen lebontottam napi 15 perces tevékenységekre, és így pár olyan napom is akadt, amikor akár kétszer is tudtam foglalkozni a dologgal. Sikerült is végeznem vele, anélkül, hogy stresszeltem volna miatta, vagy belefáradtam volna. A 15 perces feladat részeket hozzá kapcsoltam a napi rutinomhoz, amivel a munkanapjaimat indítom. 9 órakor kezdődik a munkanapom, többnyire online képzéssel vagy meetingekkel. Ilyenkor már 8-kor a laptopomnál ülök, és előkészülök az első eseményre. Megnyitom a szükséges programokat, fájlokat, lehalkítom a telefonom, előkészítem a jegyzeteimet. Ebbe az idősába tettem be azt a 15 percet, amelyben a kérdésbankkal foglalkoztam, majd szokás szerint főztem egy kanna teát magamnak délelőtre, mielőtt elindult az első programom. Tulajdonképpen egy már kialakult rutin blogba az akkor, amikor módszerrel kapcsoltam be egy új szokást. Így segítve annak mindennapi működését. A jel, aminek a hatására elkezdtem az újonnan felvett tevékenységet, az volt, amikor a munkanapot előkészítő apró teendőket megcsináltam. Ez adta az impulzust, hogy most jön a tesztáras munkaegységem elvégzése, vagyis az elefánt szokás egy kicsi szelete. A jutalom pedig az a megelégedettség volt, hogy elvégeztem egy kevésbé élvezetes feladatot, és nem nyomaszt majd a nap folyamán. Emellett a délelőtti teámat szintén jutalom gyanánt, a tea készletem egyik különleges fajtájából készítettem el. Szóval megvolt a jel, rutin, jutalom, hurok. Ahhoz, hogy könnyebben betartsd és következetesen gyakorold az új szokásodat, ne szakítsd meg a láncot, készíts tervet. Lehet ez egy egyszerű táblázat, egy asztali vagy fali naptár, a telefonod naptára, vagy a levelező programodé, ahová előre beírod az új tevékenységedet. Ez azt is megkönnyíti, hogy nyomon kövesd a haladásodat, és ellenőrizd magadat. Ha megtetted a betervezett tevékenységet, amit szokással akarsz alakítani, jelöld a táblázatodban, a naptáradban, valamilyen színnel, ábrával, pipa, zöld szín, smiley, csillag, ami tetszik. Egyes szokások esetében a naplózás, feljegyzés, egyszerű strigulázás is megfelelő a nyomon követésre. Mondjuk listázd a nap végén, vagy rögtön az adott szituációt követően jegyezd fel, hogyan jártál el, strigula vagy plusz jel, ha az új viselkedést alkalmaztad, zéró vagy mínusz, ha visszaestél és a régit. Már ezzel is arra ösztönzöd magad, hogy még jobban odafigyelj és tarts ki a változás mellett. Most nézzük meg, hogyan tudunk egy már kialakult szokást megváltoztatni. Akkor tartjuk ezt kívánatosnak, ha a régi szokás már nem visz előrébb, vagy hátráltat, esetleg kifejezetten rossz hatással bír. Az új szokás receptje 3 összetevőből áll. A kiváltók azonosítása, a régi szokás azonosítása, az új viselkedés meghatározása. Ha nem tudjuk, mi váltja ki a berögzült viselkedésünket, sosem fogjuk tudni megváltoztatni, hiszen észre sem vesszük, és már csináljuk is. Minél konkrétabban fogalmazunk, annál jobb. Charles Duhigg szerint mindössze 5 kiváltó ok létezik. Hely, idő, érzelmi állapot, a többi ember és a reakciónkat közvetlenül megelőző cselekvés. Vannak, akiknél a stressz, feszültség, idegesség, frusztráció, mint érzelmi állapot vált ki valamilyen berögzült viselkedést, például kéztördelés, ajakharabdálás, evés. Vannak, akiknél egyes időpontok a kiváltó okok. Például megrögzötten fél egykor ebédelnek, vagy épp este 6-kor vacsoráznak. Másoknál a hely, ahol vannak, az váltja ki a tipikus viselkedést. Mondjuk otthon a fürdőszobában, vagy a mosdóban a kagylót is lemossák a kezükkel minden kézmosásnál. Esetleg következetesen még otthon is megtörölgetik az evőeszközüket, ha asztalhoz ültek az étkezéshez. Hát jobb esetben a szalvétájukban, rosszabb verzió, hogyha az abroszt vagy a pólókat használják erre. Egyeseknél összeadódnak a kiváltó okok. Láttam például kamasz fiú esetében, hogy reggelizéskor, majd kora délután, hazaérkezést követően, aztán vacsora időben is, a szobájában a számítógép előtt evett. Végezetül a mellette levő radiátorra pakolta a tányérokat, bögréket, hát napok alatt szépen felhalmozott installációt épített ezekből. A vége persze az lett, hogy előbb-utóbb kénytelen volt az egész odaszáradt csetres kupacot kivinni a konyhába, és sziszi-puszi munka árán tisztára suvickolni. Hát ez egyrészt nem volt valami gusztusos, másrészt sokáig is tartott, értékes időt rabolva a számítógépen a neten való lógástól és a videójátékozástól. A berögzült cselekvést általában könnyebb azonosítani, mint a kiváltó okot. Hát főként azért, mert észrevehető, szembeötlő vagy zavaró számunkra, akár másoknak is. Talán már visszajelzéseket is kaptunk rá vonatkozóan. Sokszor az eredménye, következményei látványosak, beszédesek, akár kellemetlenek, károsak is lehetnek. Katonáknál például annyira berögzül, hogy felettesükkel való találkozáskor így haptákba vágják magukat, hogy már akkor is így tesznek, felpottannak és kihúzzák magukat, hogyha telefonon beszélnek a felettesükkel, pedig ilyenkor nem is látják a másikat. Vannak, akiknek szokásuk a hajukat tekergetni, vagy az ujjaikat ropogtatni, szakálukat simogatni. Ha tudatosan figyeljük, mikor, milyen helyzetben tesszük ezeket, az okára is ráébredhetünk. Azt is megtehetjük, hogy megkérünk valakit, hogy segítsen ebben, mint külső szemlélő, és ossza meg velünk, amit tapasztalt egyes viselkedéseink kapcsán. A harmadik lépés az új viselkedés meghatározása, vagyis a régi lecserélése valami másra. Fontos, hogy legyünk konkrétak, és ne jelentsen több időt, vagy nagyobb erőfeszítést az új rutin, mint a régi. A stresszevők esetében megoldás lehet mondjuk a nassolást egészségesebb rágcsálnivalóval helyettesíteni, mondjuk valami zöldséggel, almaszeletekkel. Vagy evés helyett lassan meginni egy pohár vizet, főzni egy teát, és elkortyolgatni. Lehet az új viselkedés, hogy kimegyünk a levegőre, vagy ablakot nyitunk, és néhányszor mély levegőt veszünk. Már az is nyugtató hatású, ha elkezdünk a légzésünkre fókuszálni, és párszor mélyebben, és lassabban lélegezni. A megrőzött kanáltörölgetés is kicserélhető arra, hogy asztalhoz ülve helyette például töltsünk vizet a poharunkba, igyunk egy keveset, vagy egyszerűen csak üljünk csendben, és számoljunk el magunkban ötig. Az edényhalmozó kamasz esetében érdemes magát a helyet úgy átrendezni, hogy ne legyen annyira készre eső az a radiátor, és az ajtó közelében legyen egy polc vagy kis asztal, így a kiváltó okot, a helyszín is gyengítjük. Helyettesítsük a viselkedést azzal, hogy tálcát használjon, amit elhelyezhet az ajtó közelében levő helyen, akkor, amikor végzett az evéssel. Csak arrébb gurul egy kicsit a székével, vagy tesz egy-két lépést. Adott alkalommal pedig kiviszi a konyhába, és gyorsan elmosogatja. Hát ha nem is rögtön evés után, de amikor úgyis feláll, mert mondjuk mosdóba kell mennie, vagy ismét megéhezett. Így az új rutin egy amúgy is szükséges cselekvéshez társul. Nem telik több időbe, mint a korábban felhalmozott edények hosszadalmas levakargatása, elmosogatása, amit amúgy is nagyon utál. Már eleve jutalom, hogy ezt a kinkeserves feladatot elkerülheti, ráadásul a kedvelt időtöltéseitől sem kell hosszan elszakadnia. Persze szülőként sokkal inkább szeretnénk, ha teljesen leszokna a szobájában étkezésről, de ne legyünk maximalisták, ez már egy sokkal nagyobb projekt. Ráadásul a kamaszok élettani sajátossága a begubózás, elvonulás, a magukban vagy a kortársaik társaságában folytatott vége hossza nincs, és manapság nagyrészt online tevékenységek. A szokásformálás eleve a szokások kialakulásának módján alapszik, vagyis az alapvető cél, hogy következetesen addig ismételjünk egy bizonyos viselkedést hasonló szituációkban, amíg az automatikussá nem válik. A szokások nem egyik napról a másikra alakulnak ki. Éppen ezért a tudatos hozzáállás segíthet, hogy kitartó maradj a céljaiddal, és a nehéz pillanatokban is probléma nélkül túl tudj lendülni a nehézségeken. Ahelyett, hogy egy megfoghatatlan álmot tűznél ki magad elé, sokkal inkább egy konkrét, mérhető, kis lépésekkel bővíthető célt határoz meg, amely fokozatosan eljuttat téged a kívánt állapotig. Darren Hardy mondásával zárnám. Az apró jó döntések következetességgel és idővel párosulva drasztikus változást eredményeznek. Ebben a részben arról beszélek majd, hogyha egy szokás kialakítását tűzzük ki célként, hogyan érjük el azt. Arról is esik majd szó, hogy maguk a szokások hogyan járulhatnak hozzá valamely célunk megvalósításához, valamint megnézzük az esetleges akadályokat és leküzdésük lehetőségeit. Mindannyiunknak más-más céljai vannak az életben, ezért nem jelenthető ki egyértelműen, melyek a fontos szokások. Ugyanakkor csak olyan személyes jelentőséggel bíró szokásoknak van értelme, amelyek szorosan kapcsolódnak mindahhoz, amit szeretnénk elérni az életünkben. Ha végig gondoljuk a különféle teendőinket, szinte mindet besorolhatjuk a következő kategóriák valamelyikébe. Kapcsolatokkal összefüggő célok, karrierrel, munkával kapcsolatos célok, pénzügyi, rendszerezési, egészséggel kapcsolatos célok, kikapcsolódással összefüggő vagy spirituális célok. Bármelyik kategória kapcsán kiválasztva egy aktuális célunkat, fogalmazzuk azt meg SMART módszert alkalmazva. A SMART betűszó a specifikus, mérhető, akcióorientált, reális, releváns és a terminushoz, azaz időhöz kötött kifejezések angol megfelelőjének kezdőbetűiből áll össze. Maga a SMART szó magyarul okos, ügyes, így a betűszó maga is egy utalás, asszociáció. A SMART cél tehát legyen konkrét, egyértelmű. Mérhető, hogy megállapítható legyen a teljesülése vagy annak a mértéke. Tevékenységorientált, elérhető, megvalósítható legyen, valamint fontos, lényeges és életszerű. Legyen határideje. Példa rendszerezési célra. Mához egy hónapra átválogatom a ruhás szekrények tartalmát, ki se lejtezem a feleslegessé vált holmikat. Konkrétan megfogalmazott a feladat, reálisan kivitelezhető, nem elérhetetlen, tevékenységet vár el, és időkorlátja is van. Az adott célhoz az odavezető utat is tervezzük meg lépésről lépésre, azt, hogy mikor, milyen cselekvések, tettek, szokások juttatnak el a célig. Nagyobb horderejű célokat érdemes úgy kezelni, mint egy projektet, és akár SWOT elemzést alkalmazni rá. A SWOT betűszó az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek szavak, angol megfelelőjének kezdőbetűiből áll össze. Elég egyszerű az alkalmazása, vegyél egy nagyobb papírlapot, hajtsd félbe hosszában, aztán keresztben, majd az így kapott hajtások mentén jelöld be a négy negyedet. Írd a bal felső negyed fölé erősségek, jobb felsőhöz gyengeségek, bal alsóhoz lehetőségek, jobb alsóhoz veszélyek. A felső két negyed a személyedre vonatkozik, az alsó kettő a külső körülményekre. Válaszd ki, melyik életterületeden akarsz változtatni, milyen célt akarsz elérni, és ahhoz igazítsd a negyedek tartalmát. Ha munkádhoz fűződő a cél, akkor azzal kapcsolatos jellemző erősségeidet, gyengeségeidet írd össze. Ha magánéleti, kapcsolati jellegű, akkor az ezzel összefüggő képességeid vagy hiányosságaid sorolt fel. Ezek után gondold végig, milyen külső tényezők támogatják az adott célod elérését, írd össze a bal alsó negyedbe, majd a gátló, akadályozó tényezőket, amik veszélyeztethetik a cél megvalósulását, gyűjtsd össze a jobb alsóba. Adj erre magadnak időt! Akár többször is vedd elő azt a lapot, és egészítsd ki, ha még eszedbe jutott valami. Lényeges, hogy minden célod esetében külön elemzést készíts, különben eléggé kuszává, szövevényessé, nehezen átláthatóvá válna. A kész elemzésed segít majd körültekintően és megalapozottan megtervezni a célodhoz vezető utat, tevékenységeket, a kialakítandó szokásokat. Arról is képet kapsz, milyen akadályokba ütközhetsz, amelyeket vagy a gyengeségeid, vagy a veszélyeknél felsoroltak idézhetnek elő. A következő lépésként gondold végig, milyen teendőid lesznek az adott céllal kapcsolatosan, azok egyszeri vagy rendszeresen ismétlődőek lehetnek, esetiek vagy folyamatjellegűek. A főbb állomásokat, mértföldköveket, határidőket már is jegyezd be a naptáradba. Ezután láss hozzá azoknak a szokásoknak a kialakításához, amik révén végig is viszed, amit elhatároztál. Itt is használhatod a SMART módszert, hiszen egy új szokás kialakítása is célként értelmezhető. Tehát a szokás is legyen konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns és időhöz kötött. Nézzünk mondjuk egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos célt. Kell határozom, ezentúl többet alszom. Mikortól, mihez képest, mennyivel többet. Ráadásul magától az elhatározástól még nem fogsz többet aludni. Ez majd csak akkor következik be, ha teszel is érte, tehát azt kell eldöntened, hogy ennek érdekében mit fogsz tenni, amit most nem teszel. Majd idejébe lefekszem. Vágnánk rá kapásból. Aha. Mit jelent az idejében? Mikor is? Mezentúl legkésőbb 11-kor lefekszem. Oké, már haladunk. Most már csak azt pontosítsuk, mit jelent az ezentúl kifejezés. Vagyis mikortól? Legyen meg a pontos kezdet. Ismered a kaján mondást? A fogyókúra mindig holnaptól kezdődik. Szóval soha napján, hiszen mindig a mai napot éljük, a holnap csak a terveinkben meg a képzeletünkben létezik. Rögzítsd a naptáradba a kezdő időpontot, majd minden nap este 11-re írd oda, lefekvés. Állíts be róla emlékeztetőt a telefonodra napi ismétlődéssel. Reggelente pedig jegyezd fel ébredés után, hogy hány órát aludtál. Ezekkel a mini szokásokkal az alapvető szokások beépülését fogod elősegíteni, mert ezek támogató szokások. A szokások kialakítására is igaz, hogy a kevesebb néha több. Ha egyszerre túl sokat akarsz bevezetni, megváltoztatni, elaprózod magad, felőrli a türelmedet és az önfegyelmedet. Nagyobb léptékű, komolyabb kitartást igénylő célok esetén pedig vesd be az elefánt feldarabolását. Ha kitűzöd magadnak, hogy havonta elolvasol egy szakmai vagy egy szépirodalmi könyvet, az kezd kicsiben. Először szokj hozzá, hogy napi néhány oldalt olvas el, akkor, amikor szerinted erre a legalkalmasabb az idő a napi rendedben. Mindig az adott időben foglalkozz ezzel, és az adott időben tényleg tedd meg, aztán pipáld ki a naptáradban. Ha elolvastad, ne csak oda tegyél jelzést a könyvben, ameddig eljutottál, jelöld be a következő egység végét is egy cetlivel, posztittel, amit majd mindig arrébb helyezel. Így nyomon követheted a célhoz vezető szokás megvalósulását, és ösztönzőleg is hat a kitartásodra. A könyvjelzések pedig látványosabbá teszik a haladásodat az olvasásban. Arra inspirál, hogy másnap is folytasd. Ha kimaradt egy etap, pótold mi hamarabb, lehetőleg még aznap, vagy a következő napokon plusz egy elolvasandó oldalt jelölj ki a szokásos adaghoz, amíg csak utol nem éred magad. Ezekkel a mini szokásokkal segítheted, hogy valóban elérd a havi egy könyv elolvasása célodat. Különösen az életmód átalakító szokások esetében végezhetünk ezekre vonatkozó SWOT elemzést, hogy előre tisztában legyünk azzal, mire számíthatunk, még jobban felkészülhessünk az esetleges akadályokra, a megelőzésükre, és legyen B-tervünk ezek esetére. Amikor célkitűzésről beszélünk, általában az elvárt, elérendő eredményt szoktuk megfogalmazni. Az oda vezető út, a megvalósító cselekvések, tettek soráról kevesebb szó esik, pedig a cél teljesülése ezeknek köszönhető, Ezeknek az eredménye fejezi ki. Bármely szokás kialakítása is gyakran itt bukik el. Fontos tehát a célra vezető, előre vívő viselkedések, szokások kialakítása, amelyek a megfelelő paradigmákon és a fejlődési szemléleten alapulnak. E kurzus előző részét Darren Hardy egyenletével zártam. Apró jó döntések, plusz következetesség, plusz idő, egyenlő drasztikus változás. Darren Hardy, amerikai szerző, előadó, tanácsadó és a Success magazin korábbi kiadója. A New York Times legnépszerűbb szerzője. Ismerjük meg siker receptjét, amely segítségünkre lehet. Tegyük fel, hogy január 1-je van, az újévi fogadalmak szezonja. Eltökéljük, hogy mi mindent akarunk megtenni a következő évben. Lássuk Hardy tanácsait. Első. A rendszerre fókuszálj, ne a célokra. Ha azt mondom, lefogyok 7 kilót, ez a célom, ugye ez egy célszám. Megtanulok helyesen táplálkozni, ezzel rendszert alakítok ki, ami viszont el fog juttatni a 7 kiló leadásához is. Vagy megduplázom a hatékonyságomat és a bevételeimet. Kitűztem a célt. A rendszer, ami ezt lehetővé teszi majd, megelőzöm a figyelem eltereléseket, és elvégzem a tényleges munkát. Vagy meghittebbé teszem, megerősítem a párkapcsolatomat, tűzöm ki célnak. Ha megtanulok időt szánni a programok kitalálására, betervezésére és megszervezésére, az majd rendszerként eredményezi a jobb párkapcsolatot. Hardy következő tanácsa, a folyamatra fókuszálj, ne a végeredményre. Lefogyok 5 kilót, ez végeredmény cél. Helyette a folyamatot fogalmazzuk meg, aminek a révén ez bekövetkezik. Vagyis folyamat cél lesz, ha maximum 1500 kalóriát fogyasztok el naponta a következő X héten keresztül. Vagy végeredmény cél, ha azt mondom, hogy a cég legjobb értékesítőjévé válok azáltal, hogy 50%-kal növelem az eladásaimat. Ezzel szemben folyamat cél, ha minden áldott nap legalább 5 lehetséges ügyfelet felhívok ebéd előtt. Vagy végeredmény cél, megírok egy 100 oldalas szakmai könyvet az értékesítési tapasztalataimról. Folyamat cél, minden nap írok 5 oldalt, 1000 szót, 10 bekezdést, stb. A harmadik tanács. A fejlődésre fókuszálj, ne a végeredményre. Ha folyamatosan képzed, fejleszted magad, toppon tartod az erősségeidet, rágyúrsz a gyengeségeidre, azzal az erőforrásaidat bővíted, növeled. Általuk újabb lehetőségek is megnyílhatnak számodra, akadályok hárulhatnak el. Biztosabbá válik a célod teljesülése. Szokj rá az önfejlesztésre. Tekintsd ezt alapvető szokásnak. Az volt a mottóm, hogy ma jobb akarok lenni annál, mint amilyen tegnap voltam, és jobb akarok lenni holnap annál, mint amilyen ma vagyok, mondta Pete Cashmore, a Mashable alapítója. Hogyan hasznosítsd mindezeket, hogy eredményes szokásokat alakíts ki? Végcél helyett rendszerbe gondolkodj. Milyen rendszereket kell kialakítanod, vagy mit változtatsz a meglevő rendszereiden? Például, ha egészségesen akarsz táplálkozni, először is vizsgáld meg a mostani gyakorlatodat. Mikor, milyen ételeket, mekkora adagokat eszel? Hol, hogyan készülnek az ételeid? Milyen típusú élelmiszereket tartasz otthon? Hogyan szoktad lebonyolítani az étkezéseidet? És így tovább. A megállapításaid közül melyek illenek az egészséges táplálkozás jellemzőik közé, melyek nem? A jelenlegi rendszered milyen mértékben felel meg az egészséges táplálkozás kívánalmainak? Ehhez képest kell majd meghatároznod azokat a folyamatokat, amelyektől az új rendszered összeáll. Jó szolgálatot tehet erre az SSC módszer. A betű szó az angol start, stop, continue szavak kezdőbetűiből áll össze magyarul. Kezd el, állj levele, folytasd. Tehát szortírozd, mit kell bevezetned, mit kell abba hagynod, és mi az, amit csak folytatnod kell, mert eddig is megfelelő kép jártál el. Tűz ki magadnak folyamat célt a végcél helyett. Milyen folyamatokat építesz be a mindennapjaidba? Ez már a szokásokról, szokásrendszerekről szól. A jelenlegi rendszered elemzésekor kiderül, mi hiányzik ahhoz, hogy a kívánatos rendszerbe működj, vagy hol kell változtatnod valamin. Több folyamat együttesen alkotja a rendszert. A folyamatok megvalósítása pedig szokásokból áll össze, azaz a folyamatok akkor fognak működni, ha szokásokká alakítom és begyakorlom őket. Ha a rendszerem az, hogy egészségesen táplálkozom, abban több folyamat is működik. Nem fogyasztok többet naponta a számomra szükséges kalóriánál. Itt a szükségeset pontosan definiálni kell. Betartom a táplálkozásomban az egészséges szénhidrát-zsírfehérje arányokat. Gyors ételek helyett magam állítom össze, főzöm az ételeket. Naponta 5-ször eszem zöldséget, gyümölcsöt. Cukormentes és alkoholmentes italokat iszom. Naponta elfogyasztok legalább 2 liter folyadékot. És így tovább. Az imént felsoroltakból egy komplett szokásrendszer állhat össze. Ha magad készíted az ételeidet, könnyen betarthatod a kalória keretedet, a tápanyagarányokat, a zöldség-gyümölcs fogyasztást, folyadékbevitelt. Számos mobil applikáció letölthető már, amik kényelmesebbé, könnyen kivitelezhetővé teszi mindezeknek a nyomon követését. Akár a napi mérlegedet is kiszámolják neked. Naplózzák az adataidat, táblázatosan vagy grafikusan megjelenítik a tendenciákat és az eredményeket. Tartsd szem előtt a fejlődésedet. Milyen készségre és tudásra kell szert tenned a következő hetekben, hónapokban, hogy kialakíthasd a rendszereidet, a folyamataidat, szokásaidat, és ezeket képes legyél működtetni is. Például meg kell tanulni egy új mobil applikáció használatát. Bővíteni kell az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteidet. Gyakorlottabbá kell válni a főzésben, tudatosabban vásárolni, előre tervezni, szervezettebb napirendet kialakítani, jobban kezelni a pénzügyeidet. Lényegében tarts toppon az erősségeidet, fejleszd a gyengeségeidet. Ezek is váljanak szokásaiddá. Mint oly sok minden a világon, a szokások sikere is nagyban függ a hozzáállástól. Mi több, valójában csak attól függ. Készülj fel az új szokás meghonosítására lélekben és gondolatban. Tudd, hogy mi motivál. Nyilván okkal kezdesz bele egy új szokás kialakításába, például egészségesebb szeretnél lenni. De érdemes mélyebbre ásni magadban. Miért fontos számodra, hogy egészséges legyél? Miért lesz neked jó ezen kívül még az új szokás? A lényeg az, hogy minél több érvet sorakoztass fel, és emlékeztesd ezekkel magad, amikor egy-egy kevésbé lelkes napon, hát éppen elbriccelnéd a dolgot. Ha Maslow motivációs piramisát említem, talán sokan hallottak már róla. Maslow orosz származású amerikai pszichológus volt a 20. században. Az emberi szükségletek hierarchiájának modelljével vált világhírűvé. Elméletét a Motiváció és Személyiség című művében publikálta a múlt század derekán. Művében a szükségletek szintjeit mutatta be. Maslow megkülönbözteti az úgynevezett hiány szükségleteket, motivációkat, ezeket a deficit hiány kifejezés alapján D motivációnak nevezi, illetve az úgynevezett növekedési motivációkat, szükségleteket, ezeket az angol being, létezés kifejezés alapján B motivációknak tekinti. A piramis szintjei alulról felfelé haladva. Első szint fiziológiai alapvető létszükségletek. Táplálék, víz, oxigén, megfelelő hőmérséklet. Második szint biztonság. Létbiztonság, közbiztonság, anyagi biztonság, magántulajdon. A harmadik szint valahova tartozás, szociális szükségletek. Anya, apa, testvérek, család, barátok, Isten, házastárs, szerelem, munkakapcsolatok, társadalmi szintű kapcsolatok, vezetés iránti igény, mentor, példakép, eszménykép, mások vezetése, tanítása. Negyedik szint, elismerés, önbecsülés, teljesítmény, kiválóság, tisztelet, megbecsülés, hírnév. Ötös szint, kognitív szükségletek, tudni, érteni, megismerni dolgokat. Hatos szint, esztétikai szükségletek, rendre, szépségre, szimmetriára való törekvés és igény. A hetes szint pedig az önmegvalósítás, követni, kibontakoztatni a belső képességeinket, kreativitás, beteljesedés. Maslow elmélete alapján a felsőbb szinten levő szükségletek és motivációk feltétele, hogy az alattuk levő szint teljesüljön. Épp emiatt érte leggyakrabban kritika, mert lehet, hogy nincs meg valakinél a létbiztonság, az anyagi biztonság, például állástalan, hajléktalan, mégis vannak szociális szükségletei, motivációi, vágyik társra, barátokra, kreativitás, önkifejezési igény hajtja, minden felelhető eszközzel alkot, verset ír, énekel. Ettől eltekintve a modell hasznos lehet számunkra abban a tekintetben, hogy egy szokás kialakításakor milyen motivációkat mozgathatunk meg annak érdekében, hogy azokat kialakítsuk, vagy fenntartsuk. Számomra a napi sétám, gyaloglásadagom összehozásánál persze az is fontos, hogy megőrizzem az egészségemet, az állóképességemet, az izmaim állapotát, de momentán inkább azért csinálom, mert végre felkelhetek a laptop mellől, és mozoghatok, kimehetek a szabadba, a friss levegőre, és kikapcsolódhatok. Emlékezhettek még egy korábbi részből, milyen sok érv szól a séta a gyaloglás mellett. Pár éve pedig, amikor egy komolyabb betegségen estem át, műtéttel és mindennel, ami ezzel jár, a gyógyulásom érdekében rendszeresen és nagyon következetesen, napi szinten gyógytorna gyakorlatokat kellett elvégeznem, huzamos időn keresztül, és a napi sétához is vissza kellett szoknom. Az volt a belső hajtóerőm, hogy olyan állapotba hozzam magam ezek által, hogy láthassam a megszületendő unokámat, és segíthessek majd a lányomnak a szülés után, és aktív nagyszülő lehessek. Ez nagy erőt adott a felépülésemhez. Vedd komolyan az elhatározásodat. Ha félváról veszed a kihívást, borítékolható, hogy az első nehézségnél elcsúszol. Kötelezd el magad az új szokásod mellett. Ezzel biztosíthatod be a legjobban a sikert. Sokaknak segít az elköteleződésben, hogyha mások előtt is felvállalják az elhatározásukat. Egy támogató közeg rengeteget számít egy-egy nehezebb időszakban, nem beszélve arról, hogy a mások, családbarátok, kollégák előtt felvállalt célkitűzés egyfajta nyomást is jelent, arra sarkal, hogy kitartsak. Nagyobb nyilvánosság, mint valami közösségi médiabeli közösség, mondjuk Facebook bevonását, persze azért érdemes jól átgondolni, és csak akkor felvállalni, ha ez a nyomás pozitív, és nem válik majd nyomasztóvá. Higgy magadban, azt tudatosítsd, hogy képes vagy rá. Egy új szokást kialakítani nem ördöngösség. Semmilyen extra tulajdonság nem kell hozzá, hogy sikerüljön. Bár jól jön az akaraterő, de nem feltétel. Mindössze annyi a dolgot, hogy minden egyes alkalommal elvégzed azt a szokást. Ezt pedig minden további nélkül meg tudod csinálni. A kételkedést, aggályokat, a negatív belső hangokat pedig hagyd figyelmen kívül, nemes egyszerűséggel söpört ki a gondolataidból. Élvezd, amit csinálsz. Tedd kellemessé, szórakoztatóvá szokásodat a siker érdekében. Ha jól érzed magad a szokás teljesítése közben, akkor kisebb eséllyel fogod passzolni egy húzósabb napon. Cél a mozgás? Kreálj hozzá egy szuper zenelistát és hallgasd közben. Napi 2 liter víz, vegyél magadnak egy trendi, ilyen vizes ökopalackot. Korán fekvés, viselj kényeztető, vagy éppen vicces hálóruhát, inspiráló feliratokkal. A kezdeti nehézségeken átlendíthetnek ezek a pici apró trükkök. Végezetül essen szó a hibázásról, mert nagy valószínűséggel fogsz hibázni, de ez még nem kudarc. Fogadd el, ha hibázol. Ez egy új szokás kialakításának természetes velejárója. Nagyon keveseknek sikerül elsőre csont nélkül megszirálítani egy új szokást. Nézzük, mit tehetsz. Ha lehet, előzd meg a hibákat. Ha már egy-két alkalommal megcsúsztál, látni fogod, hogy hol van a gyenge pont, ami előidézte. Előrelátással, tervezéssel, szervezéssel kiküszöbölheted a szokásodat fenyegető tényezőket. Emlékezz a SWOT elemzés gyengeségek és veszélyek rovataira. Tanulj a hibákból. Gondold át, mi vezetett a hibához. Időzavarba kerültél? Elfeledkeztél róla? Váratlan események jöttek közbe? A motiváció hiánya? Túl nagy falatnak bizonyult? Esetleg több szokással is próbálkoztál párhuzamosan, és ez hatott közre? Elemezd ki a helyzetet, és vondd le a tanulságokat. Legyen B-terved. Előfordulhat, hogy a szokásodat elfelejtetted, elbriccelted, akkor, amikor egyébként tervezted, vagy más tényező vezetett oda, hogy kihagytad. Vess egy pillantást a naptáradra, gondold át a még előtted álló programokat, tennivalókat, belefér-e még a napodba, hogy pótold. Legyen egy terved erre is. Már a napod vagy a heted tervezésekor gondolj rá. Elaludtál reggel, így nem volt időd? Gyors újra tervezéssel az estétbe még beleférhet. Lehetőleg ne hibázz egynél többször. Egymás után meg pláne. Egy hiba csak egy hiba. Két hiba után már megesik a harmadik is. Mire észbe kapsz, már csúszol le a lejtőn, ami könnyen a szokásod végéhez vezethet. Hát, ha pedig mégsem sikerül az adott szokást kialakítani, ne tekints tragédiának. Vizsgáld meg magadban a helyzetet, de akár egy bizalmasoddal is megbeszélheted, ő hogyan látta mindazt, ami félresiklott. Lehet, hogy nem is volt annyira fontos számodra. Rosszul mérted fel a jelentőségét, vagy a motivációd nem volt megfelelő. Ha mégis fontosnak tartod, hogy sikerüljön, kis idő múlva újult erővel és tapasztaltabban belevághatsz ismét. Rend a lelke mindennek, tartja az ismert közmondás. Most körüljárjuk és megvizsgáljuk ezt a szokásaink vonatkozásában is. Számtalan ember érzi azt, hogy nincs minden rendben az életében, nincs rendben a környezete, kapcsolatai, akár otthon, akár munkahelyi téren. Úgy érzik, problémák, rendetlenség, káosz veszi körül őket, lelkileg és vagy fizikailag is. Sokan érzik ezt, valahogy nem stimmelnek a dolgaik, zavarja őket, hogy ez így van, és akadályozza őket a boldogulásukban. Csak nem tudják, hogyan szerezzék meg, vagy szerezzék vissza az irányítást az életük dolgai felett. Miként uralhatnák, iktathatnák ki a káoszt, amitől rosszul érzik magukat, ami nyomasztóvá vált, már stresszforrás az állandósult jelenléte. Nagyobb kontrollt szeretnének az életük alakulásában. Külső világunk a belső világunknak a kivetülése. Magyarul megfogalmazva, amilyen a belsőnk, a lelki világunk, az ki fog hatni a környezetünkre is, mert az uralkodó szemléletünk, életérzésünk alapján alakítjuk ki külső világunkat. Körülnézve a környezetünkben, ha ott nem a harmónia az uralkodó, akkor az probléma forrása belülkeresendő. Kihangsúlyozom a harmónia szót, amely egyfajta egyensúlyt is jelent, vagyis az eltúlzott, mindenek felett álló rendtartás károssá, mi több kórossá is fajulhat. Irányításmániává, tisztaságmániává, rendmániává. A mánia egy rögeszme, ami egy személy elképzelésében, szokásában, cselekvésében, viselkedésében megnyilvánulva észszerűtlen, nem egyszer nevetséges is lehet. Ezek épp úgy akadályá válnak, mint maga a káosz és a rendetlenség. Gyakori előítélet, hogy aki kívül rendetlen, ott valószínűleg belül is káosz uralkodik, és hát hogy tarthatna kontrollt az életében az, aki még az asztalát vagy egy helyiséget se képes. Inkább az a fontos, hogy képesek legyünk értelmezni ezt a jellemzőnket. Hiszen a szüntelen pakolászás ugyanúgy lehet egy belső káosz túlkompenzálása, ahogy a lelki diszharmóniának a rendetlenségben való kivetülése. Emellett sok helyzetben megeshet, hogy tökéletesen tartjuk a kontrollt mind önmagunk, mind környezetünk felett, máskor meg kevésbé. Ezért is lényeges önmagunk mélyebb megismerése, tulajdonságaink, viselkedésünk tudatosabb értelmezése. Gyakran hallhatjuk védekezésképpen a remek frázist, ha épp a rendetlen lakás, rumlis kocsi, vagy épp a feje tetejére állított munkahelyi íróasztal mellett érzi szükségét az illető, hogy magyarázkodjon, egy igazi zseni a káoszon is átlát. Hát ezek szerint kb. Minden negyedik, ötödik ember zseni lenne. Beleértve akár magunkat is. Zseni a kollégám, aki folyton csapong a feladatai között, és sose fejez be dolgokat időben. Zseni volt a főiskolai szobatársam, akinek a széthagyott dolgain kellett átbukdácsolni, és felért egy túlélő túrával eljutni az ajtóig, vagy egy használható kávésbögrét találni reggel, az általa felhalmozott koszos edények tömkelegében. Sőt, zseni a szomszédom is, akinek kertjét felveri a gaz, ami kitartóan ostromolja az én kertemet is. Emellett pedig páratlan kilátásom van a teraszról a garázsa mellett, mögött egyre tornyosuló lomokra, szemétre. Egyik barátnőm is zseni lehet, mert a ruhásszekrényében teljes a felfordulás, mindent keresgélni kell bennük, az irataiban uralkodik a zűrzaval, egyes dolgokat meg végtelenség halaszkat, mondván, hogy sose jut rá ideje, vagy fogalma sincs, hogy hogy kezdjen hozzá. Ti is ismertek hasonló zseniket? Lehet, hogy magadban is most leltél rá egyre? Már kutatások is foglalkoztak a rend és rendetlenség témájával. Magam is olvastam már olyan eredményekről, amelyek arról számoltak be, hogy a rendetlenség a kreativitás jele. Ezek a személyek absztraktabban és kreatívabban gondolkoznak, a rendetlen környezetben levő személyek sokkal innovatívabb megoldásokkal állnak elő. Albert Einstein mondta egyszer, ha a rendetlen asztal a zavaros elmejele, akkor vajon mit jelez az üres íróasztal? Einstein maga is híres volt, vagy inkább hírhet volt rumlis íróasztaláról, azonban kreativitása megkérdőjelezhetetlen. Ezzel együtt kicsit vitába szállnék vele, mert egy rendetlen asztalnak nem az üres asztal az inverze. Másrészt lehet, hogy egy asztal tudatosan üres, hogy semmi, de tényleg semmi ne terelje el a gondolatokat. A gondolatokat, amelyek asztaltól függetlenül lehetnek kreatívak. Egy szóval a rendetlenséget nem feltétlenül az ürességgel állítanám szembe. Ami pedig a kreativitást illeti, sokkal több olyan feladatunk van az életben, ami nem igényel kreativitást. Nem kell feltétlenül újszerűen, innovatívan véghez vinni, még csak a művészi eredmény sem elvárás. A legtöbb tevékenység feladat ugyanis inkább a pontosságot, figyelmet, önfegyelmet, fókuszálást, vagy éppen egy-egy folyamat betartását, tényleges kivitelezését igényli. Amikor belekezdünk valamibe, szinte önkéntelenül is elkezdjük megteremteni hozzá a feltételeket, körülményeket. Tehetjük ezt impulzívan, vagy tudatosan, átgondoltan is. Még a rendetlenek is helyet csinálnak a rumliban, hogy elkezdjenek egy tevékenységet. Odébb dobálják a fotelből a ruhákat, ha lehuppannak tévézni. Szabaddá tesznek egy részt az asztalon, hogy írni, rajzolni tudjanak rajta. Felszabadítják a szoba egy területét, hogy összeszerelhessék az új polcot. Azért halmozzák a radiátorra a tányérokat, hogyha a szobájukban esznek, hogy ne akadályozza őket más tevékenységükben. Szóval még az ő esetükben is megjelenik a szükségszerűség, az indítatás adott körülmények megteremtésére, célszerű vagy kényelmes feltételek kialakítására, akadályok elhárítására. A művészek például igazán kreatív személyiségek. A festők alkotás közben nem arra fókuszálnak, hogy folyton visszatekergessék a festékes tubusoknak a kupakjait, meg akkurátus rendben álljanak az ecseteik. De ha már épp befejezték a festést, hát csak visszazárogatják azokat a kupakokat, és kimossák az ecseteiket, úgy helyezik el egy tartóba. Mert ezekkel biztosítják az alkotás feltételeit a következő alkalomra. Letakarják a félkész festményt az állványon, hogy megóvják. Egy szóval, mindenkiben megvannak a rendre, rendezettségre való szükségletek, igények, csak mindenkinél más súllyal, más mértékben. A rendetlenség, káosz könnyen akadályá válhat a személyes célok elérésében. Gyakrabban vezet egy folyamat kudarcához a rendezetlenség és szervezetlenség, az álgondolatlanság, aminek kihatása lehet az anyagiakra, a kapcsolatokra, életminőségre, karrierre, életpályára, átételesen más emberekre, közösségekre is. Az én rendetlenségem kihat a családomra, a kollégáimra, a szomszédomra, a lakókörnyezetemre. Minél inkább szokássá válik valami, annál inkább befolyásolja az életünk alakulását. Ha tetszik, a rendetlenség is egy szokás, azaz berögzült viselkedés. Definíció szerint a rend észszerű állapot, amikor minden az ismert, elvárt és célszerű helyén van, és alkalmas az azonnali hatékony működésre, használatra. Ide értjük a tervezett, szervezett folyamatokat, valamint a tárgyak rendezettségét meghatározott célszerű szempontok szerinti összeállításban. A rendet a célszerűség alapján alakítjuk ki, és megelőzzük vele a veszélyeket is. Míg az állatok is valamilyen rendet teremtenek maguk körül, különféle szokások szerint élik a napjaikat. Emberekként magunk is összetett rendszerekben létezünk, működünk. Ezekben különféle és folyamatosan változó kihívásoknak igyekszünk megfelelni. Egyre felgyorsultabb tempóban éljük az életünket. Mára már egy generáció alatt nagy léptékű, széleskörű és mélyreható változások következnek be a világban. Ha ezt még egy kaotikus életmód is kíséri, az nagy terhet ró egy emberre, a személyiségére, folyamatos stresszel jár, és gyakori frusztrációt okozhat számára. Mintha csak ide-oda dobálnák a sors szeszélyes hullámai. Mindez felerősíti bennünk azt a késztetést, vágyat, törekvést, hogy átlássuk a történéseket, az okokat, okozatokat, hatásunk legyen a bennünk betöltött szerepükre, a folyamatokra, kezünkben tarthassuk az életünk alakulását. Mit tehetünk azért, hogy rendszerezettebben, összeszedettebben éljünk? Első lépés legyen, hogy a gondolataink között tegyünk rendet. Lényeges önmagunk mélyebb megismerése, tulajdonságaink, viselkedésünk tudatosabb értelmezése érdekében. Alakítsunk ki olyan hozzáállást, ami kellő rugalmasságot ad, rezilienciával vértesz fel bennünket. A reziliencia általános értelemben rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek, így az egyénnek is, azon reaktív képessége, hogy erőteljes, megmegújuló vagy akár sokszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjon. A reziliencia a pszichológiában lényegében azt a képességet jelöli, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti jó állapotát testi-lelki megpróbáltatások vagy nehéz élethelyzetek átélése után. Sokat tehetünk önmagunkért, hogyha kell, tudatosan is törekedjünk fejlődő szemlélet szerint viszonyulni a dolgokhoz. Emlékeztek, a harmadik részben foglalkoztunk ezzel. Fontos, hogy legyenek pontosan meghatározott határidővel ellátott céljaink, mert ezek vezérlik az embert. Célokra legfőképp az egészség, család, kapcsolatok, otthon, anyagiak tekintetében van szükség. A célok és szokások összefüggéseikről szólt a kurzus hatodik része. Haladjunk lépésről lépésre. A rend, rendszerek kialakítása alapvető szokás. Ugyanakkor nem lehet egy csapásra megvalósítani, mintha egy elefántot próbálnánk egész belenyelni. Ehelyett tekítsünk rá smart célként, és kezeljük e szerint. Végezzünk SWOT elemzést. Bontsuk szakaszokra, lépésekre. Ezeket is smart célokként kezeljük. Legyenek rögzítve a célkitűzéseink épp úgy, mint a megvalósítási folyamat, a tennivalók, az elvégzett feladatok. Egyrészt, mert így jobban elköteleződünk, a szó elszáll, az írás megmarad, másrészt könnyebb figyelemmel kísérni, hol is tartunk. Ne hagyatkozzunk csak a memóriánkra. Legyünk tisztában azzal, hogy az emberi memória kapacitása véges, így ne is próbáljunk egyszerre mindent fejbe tartani. Amint jön valami, esemény, teendő, határidő, ötlet, egyből írjuk le, rögzítsük. Az a fontos, hogy ezt minden nap aktualizáljuk. Olyan eszközt használjunk, ami leginkább működik számunkra. Nem túl bonyolult, vagy nehézkes. Emellett megbízhatóan alkalmazható. Felírkálhatok dolgokat színes posztitekre, cédulákra. Ezek ideig, óráig megfelelhetnek ugyan a célnak, de hosszabb folyamatok esetén nem praktikusak. Elkallódhatnak, egyszerre többet is kezelni kell, korlátozott a terjedelmük, körülményes a tárolásuk és a visszakövetésük. Sokkal alkalmasabb eszköz egy határidőnapló vagy más papíralapú segédlet, notesz, zsebkönyv, webes, digitális program, mobil applikáció. Tetszésünk szerint. Lehetőleg úgy válaszunk, hogy ne szaporítsuk a használt eszközök számát. Az adott lehetőség a lehető legtöbb célra alkalmas legyen. Persze vannak speciális programok, appok egy-egy területre, de ne essünk át a ló túloldalára, mert azon kaphatjuk magunkat, hogy az eszközök rabjává lettünk, és többet visz el a használatuk, mint amit hozzáad. Bármilyen alapeszközt választunk, a lényeg, hogy láttassa a célkitűzéseket, nyomon követhetőek legyenek a feladatok, tevékenységek, azoknak az elvégzése. A haladásunk ugyanis ösztönözik bennünket, és kitartásra késztet. Sokaknak ez a legnehezebb, mert bizony egy cselekvés, valamilyen feladat nem mindig az ember ínyére való. Viszont ha eredményt akarunk elérni, a kitűzött célt teljesíteni, azért bizony ki kell lépni a komfortzónából. Vannak olyan dolgok, amiket meg kell tenni. Vannak olyan helyzetek, amelyeken túl kell esni. Ha halogatjuk, az csak feszültséget, stresszt okoz. Később se lesz vonzóbb számunkra, sőt, talán sokkal kellemetlenebb lesz a hatása, mert már a körmünkre égett. Ha viszont megtesszük idejében, amikor esedékes vagy beterveztük, elmúlik a feszültség, és erőt meríthetünk abból, hogy megcsináltam, túl vagyok rajta, legördül rólunk a teher. Ahogy a határidőnapló vagy mobilapp a hely, ahova rögzítjük a célkitűzéseket, teendőket, vezetjük a haladásunkat, minden más dologra is terjesszük ki, hogy legyen meg a maga helye. Ha mindig ugyanoda tennénk a kocsi kulcsot, sose kallódna el. Ugyanezen elv alapján, ha mindennek megvan egy meghatározott helye, mindig tudni fogjuk, hol találjuk, és azt is, hogyha elővettünk valamit, mert szükségünk volt rá, tudjuk, hogy hova tegyük vissza. Ezzel időt spórolunk. Mikor azt mondjuk, hogy mindennek legyen helye, akkor azt gondoljuk is komolyan. Az utolsó papír fecni is, már amennyiben valóban van jelentősége, kerüljön oda, ahol megtaláljuk később. Ez a szisztéma legyen meg, ne csak a tárgyi dolgainkra, de ugyanúgy a számítógépes adatainkra, fájlokra, telefonunk tartalmára is. Életünk során rengeteg fizikai vagy digitális dolgot halmozunk fel. Rendszer nélkül ezeket tárolni, kezelni, ezekben megtalálni az épp szükségeset egyre ember próbálóbb feladat. Éppen ezért időről időre szelektáljunk, selejtezzünk, ne tartsunk meg semmilyen felesleges dolgot. Olyasmihez se ragaszkodjunk, ami hátráltat, visszafog. Nemrégiben összefutottam egy régi ismerősömmel, akinél hát nem lehetett nem észrevenni, hogy mennyire előnyére változott, mióta nem találkoztunk. Meg is jegyeztem neki, hogy milyen jól néz ki, és nagyon elismerően nyilatkoztam róla. Elmondta, hogy most már felnőttek a gyerekeik, kirepültek, eladta azt a házat, amit még a volt férjével együtt építettek és rendeztek be, és ahol egyedül nevelte mostanáig a gyerekeket az utóbbi évtizedben. Úgy otthonába költözéssel rengeteg dologról szabadult meg, ténylegesen is, meg átvitt értelemben is. Fellélegzett, megújult ettől, és úgy érzi, hogy szinte felszabadult, megkönnyebbült, végre élheti a saját életét. Sikeres életmódváltást tudhat maga mögött, lefogyott, kivirult, tele van új tervekkel, célokkal, bizakodással tekint a jövőbe. Minden új helyzet, másik lakás, másik munka vagy munkahely indikálhat rendrakást, szelektálást, lomtalanítást az életünkben. Jó alkalom előrevívő új rendszerek, szokások bevezetésére. Ehhez azért nem árt egyrészt átgondolt koncepció, másrészt gyors döntés. Mitől válik valami feleslegessé? Idejét múlt, elavult, használhatatlan, nem javítható, vagy nem érdemes javítani. Ruhák, cipők esetében, ha már egy-két éve fel se vettem, ezután se fog hiányozni. Hirtelen ötlet szült a vásárlások, elcsábulások következtében beszerzett, majd dobozba porosodó holmik. Az ilyesmik pont úgy emlékeztetnek a hibáinkra, gyengeségeinkre, mint ahogy a kihízott ruhák, amiket azért őrizgetünk évek óta, mert arról álmodozunk, hogy egyszer majd még biztosan visszafogyunk 2-3-4 ruhaméretet, és akkor majd hordani fogjuk. Titkon azonban nagyon is tudjuk, hogy ez csak álom marad. Iratok esetén is mérlegeljünk, mi az, amit érdemes tartósan megőrizni, mit nem. Szolgáltatási díjak esetében az adott évieket, maximum még a tavalyiakat. Egyéb számláknál a jótállási szavatossági idő tartama legyen mérvadó. Más esetekben meg mondjuk az elévülési idő, például szerződéseknél, követeléseknél, adóbevallásoknál. Rendezzük az iratokat kategóriákba. Tárolásnál figyeljünk rá, hogy ami aktualitással bír, az könnyen kéznél legyen. Amit másokból tartunk meg, azt meg ne tartsuk elő, dobozoljuk, tegyük olyan helyre, ahol nincsenek útban, nem foglalják a hasznos teret. Digitális fájlok esetében is követhető az iratoknál alkalmazott szisztéma. A kapott e-mailjeink esetében azonnal döntsük el, hogy mit teszünk vele. Van-e egyáltalán vele teendő a számunkra? Ha igen, mikorra kell elvégezni, milyen az idő és energiaigénye? Amit tudunk, rögvest intézzünk el, vagy töröljük ki, ha nem bír jelentőséggel a számunkra. Ha több ráfordítást igényel, azonnal rögzítsük a feladatainkhoz, és ütemezzük az elvégzését. Ha nem veszünk elő kétszer valamit, legyen az akár csak egy e-mail, azért, mert bár megtehettük volna, de nem intéztük el rögtön, vagy nem iktattuk ki, rengeteg időt takaríthatunk meg, és nem torlódnak fel a dolgok. Tudjunk nemet is mondani. Csak akkor odázzuk el a döntést, akár kérjünk egy kis időt erre, attól, akit ez érint, ha valóban meg kell fontolni. Vagy valami most nem időszerű ugyan, de érdekes lehet a jövőben, vagy egy későbbi tervünkhöz bizonyulhat hasznosnak. Egyes rendszereink, kialakult kereteink is szorulhatnak átrendezésre, szelektálásra. Válhatnak szokások is okafogyottá, elavultá, veszíthetnek a korábbi jelentőségükből. Egyszerűen azért, mert változik a világ körülöttünk, változnak a körülményeink, élethelyzetünk, változunk magunk, idősödünk, változnak a fizikai jellemzőink, a szellemi kapacitásunk, a prioritásaink, a céljaink. Természetes, hogy ezek magukkal hozzák új szokások kialakításának, a régiek megváltoztatásának vagy elhagyásának az igényét, szükségességét. Ha már felnőttek a gyerekeink, nem lesz indokolt, hogy bizonyos teendőinket úgy időzítsük, amikor nincsenek otthon láb alatt, vagy épp alszanak végre, mert akkor nyugodtak a körülmények, nem akadályoz a zsibongásuk, nem a gondozásukra, a felügyeletükre, a biztonságukra kell tekintettel lenni. Az új élethelyzet új lehetőségeket nyit meg. Egyes szokásokat elhagyunk, de módunk lesz újakat kialakítani. Ha makacsul ragaszkodunk a régi szokásainkhoz, bár ezek már nem célszerűek, nincs is mit szolgáljanak, valójában beleragadunk. Elkezdünk belekapaszkodni, bár valójában csak a változás, változtatás elkerülhetetlenségét akarjuk ezekkel távol tartani magunktól. Innentől kezdenek ezek a szokások hátráltatni, a múlthoz láncolni, szükségtelen keretek közé szorítani, egyszer s mind beszűkíteni a látásmódunkat. Egy szóval, ne becsüljük le a rendtartás, rendszerezés szokásait, tanuljuk meg, és éljünk velük, fordítsuk a magunk épülésére, az életünk jobbítására, hisz minden szokásnak ez adja a végső célját és az értelmét. Üdvözöllek! Ez a szokásokról szóló kurzus 8. egyben befejező része. Fussunk gyorsan végig rajta, mi mindennel foglalkoztunk eddig. Kezdtük magával a témaválasztással, hogy egyáltalán miért is lehet számunkra érdekes és érdemes a szokásokról többet tudnunk. Megvizsgáltuk, hogyan és miért alakulnak ki a szokások, hogy milyen összefüggés van a szemléletmód és a szokások között. A szokások típusai, szokásrendszerek, rutinblokkok után szó esett arról, miként változtathatjuk meg a szokásainkat. Megnéztük, hogyan tehetünk a szokásokkal a céljaink eléréséért, majd körüljártuk a szokásokat, mint célokat. Feltártuk, milyen akadályokra számíthatunk, és miként küzdjük le ezeket. A mai részben arról lesz szó, hogy a kiemelkedően eredményes emberek hogyan viszonyulnak a szokásokhoz. Azok vagyunk, amit rendszeresen teszünk. A kiválóság tehát nem tett, hanem szokás, mondta Arisztotelész. Már a sorozat elején is utaltam dr. Stephen R. Covey a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére, amely számomra nagyon inspiráló és iránymutató lett, mióta megismertem a benne leírtakat. Már többször elolvastam az évek folyamán, és még mindig nagyszerűnek és univerzálisnak találom az alapvetéseit. Azt az operációs rendszert, amelyet ha magunkévá teszünk, sokkal könnyebbé válik megfelelni a változó világunk kihívásainak. Könnyebb a céljaink elérése, legyenek azok nagyok, vagy akár kisebb léptékűek. Most Covey-t idézem. Mindnyájan, akik láttuk az Apollo 11 holdutazásáról készült filmet, álmélkodva figyeltük, ahogy az első ember a holdra lépett, azután visszatért a földre. Az űrhajósok azonban csak úgy tudtak a holdra jutni, hogy előtte ki kellett tépniük magukat a föld hatalmas erejű gravitációs teréből. A felszállás első néhány percében, az utazás első néhány mérföldje alatt több energiára volt szükség, mint amennyi ahhoz kellett, hogy a következő néhány napban 500 000 mérföldet utazzanak. A szokásoknak is nagyon erős vonzásuk van. Sokkal nagyobb, mint azt hinnénk, vagy hajlandunk lennénk beismerni. Ahhoz, hogy megszabaduljunk mélyen belénk rögzült szokásainktól, mint például a halogatás, a türelmetlenség, mások kritizálása, vagy az önzés, amelyek ellentétben állnak az igazi emberi eredményesség alapelveivel, többre van szükség, mint némi akaraterőre és apró külsődleges változtatásokra. Az elszakadás óriási erőfeszítést igényel, de ha sikerül kiszöknünk a gravitációs erőtérből, újonnan nyert szabadságunk egészen új távlatokat nyit meg előttünk. Mint minden természeti erő, a gravitáció is vagy segít, vagy akadályoz minket. Vannak szokásaink, amelyek vonzástere megakadályozza, hogy eljussunk oda, hova tartunk. Ugyanakkor a gravitációs erőnek köszönhetjük azt is, hogy az univerzum nem esik darabokra, a bolygók szabályos pályán keringenek a nap körül, vagyis hogy a világunk szabályosan működik. Hatalmas erőről van szó, és ha tudjuk, hogyan fordíthatjuk a magunk javára, szokásaink nehézségi ereje révén bevihetjük életünkbe az eredményességhez szükséges összhangot és rendet. Covey értelmezésében a szokás tudás, készség és a vágy metszete. A tudás az a paradigma, nézőpont, szemlélet, ami meghatározza mit és hogyan teszünk. Miért tesszük? Nagyon összecseng ez Carol Dweck gondolataival a rögzült és fejlődési szemléletről. A készség a cselekvések módját, mikéntjét jelenti. A vágy pedig az indíték, a motiváció, a cselekvés akarása. Egy szokás bevezetéséhez mindháromra szükség van. Biztosan akadt olyan személy mindenki életében, akivel hát azért nem jó a kapcsolata, mert állandóan arról beszél, hogy ő mit gondol, neki mi a véleménye, de minket sose hallgat meg. Ám ha nem ismeri az emberi kapcsolatok megfelelő alapelveit, hiányzik a tudása, hogy egyáltalán rájöjjön, meg kellene hallgatnia bennünket is. Noha, még ennek a tudásnak a birtokába se biztos, hogy az illető rendelkezik a valódi odafigyelés, az értő hallgatás készségével. Nem is beszélve arról, hogyha tudja és képes is lenne, másokat figyelmesen meghallgatni, de nem akarja, nincs meg benne a szándék, abból sosem lesz szokás. Létezésünk és látásmódunk megváltoztatása spirálisan felfelé ívelő folyamat. A látásmódunk hat a viselkedésünkre, és viszont. A létezésünk módja, a cselekedeteink, szokásaink is hatnak a látásmódunk alakulására. Ahogy haladunk életünk során ezen növekedési spirálon, ezek a folyamatok mindegyre ismétlődnek, csak egyre magasabb szinten. Ha fejlesztjük a tudás, készségek, vágyak hármasát, akkor a személyes és személyközi eredményesség egyre magasabb szintjére juthatunk. Emlékeztek Daren tanácsára, a fejlődésre fókuszálj, ne az eredményre. Most lépjünk kicsit hátrébb, nézzük a Covey által kiemelkedő emberi szokások mögé. A viselkedésünk adott szituációkban mélyen a paradigmánkban gyökerezik. Azt szerint viselkedünk, amilyennek látjuk a világot, amilyen szemüvegen keresztül nézzük azt, a viselkedésünk eredménye pedig újra megerősít bennünket az adott paradigmáinkban. Covey ezt nevezte látom, teszem, kapom körnek. Ahogy látom a világot, aszerint cselekszem, és annak megfelelő eredményt kapok. A kapott eredmények pedig még inkább bebetonozzák a látásmódunkat. Ha tehát egy adott, már berögzült viselkedés eredményével elégedetlenek vagyunk, nem elég csak magát a viselkedést megváltoztatni. A szemléletmódunk felülvizsgálatára paradigmaváltásra van szükség. Hogy megint csak Coveyt idézem, ha kisebb léptékű fejlődésre is megelégszünk, elég a viselkedésünkön változtatni. A jelentős, minőségi áttöréshez azonban a paradigmáinkat kell átalakítanunk. Nézzünk egy gyakori paradigmát. Sokszor mondjuk, hát a helyzet már csak ilyen, semmit se tehetek ellene. Ha így vélekedünk a világról, akkor pillanatnyi hangulatunk, körülményeink függvényében reagálunk egy helyzetre. Dühösek leszünk, másokat okolunk, vádaskodunk, elégedetlenkedünk, siránkozunk, magunkat áldozatként tüntetjük fel. Vagyis reaktívan viselkedünk. Olyan dolgokra fordítjuk az időnket és az energiánkat, amikre nincs ráhatásunk, negatív mintákat adunk tovább. Az előbbi helyett azonban létezik egy kiemelkedően eredményes paradigma. Szabadon döntök, és én vagyok a felelős a saját boldogulásomért. Ennek megfelelően viselkedünk, ha proaktívak vagyunk, azaz megállunk, és biztosítjuk a lehetőséget magunknak, hogy megválasszuk az alapelveinkkel és a kívánt eredménnyel összhangban levő válaszunkat, viselkedésünket. No, de honnan jönnek a reaktív viselkedési formák, szokások? Hát mondhatjuk, hogy ilyennek születtem, így neveltek, ilyen környezetben élek, nem tehetek róla. Covey-ről így vélekedett. A génjeink, a neveltetésünk és a környezetünk hatással vannak ugyan ránk, de semmire sem determinálnak minket. Itt utalnék vissza Carol Dweckre, aki évtizedes kutatásai alapján arra jutott, a gondolkodásmódunk megváltoztatható annak érdekében, hogy kiteljesítsük a potenciálunkat. Nem csak a tehetségünk és a képességeink határozzák meg sikerünk mértékét, hanem a szemléletmódunk is. Mi segíthet abban, hogy felismerjük a saját rögzült szemléletünket, illetve azt, hogy egy adott helyzetben reaktívan viselkedünk-e? Négy emberi adottságunkra támaszkodhatunk. Az első az öntudat, vagyis képesek vagyunk kívülről megvizsgálni a gondolatainkat, hangulatunkat, viselkedésünket. A második a képzelet. Képesek vagyunk a tapasztalatainkban és a jelen valóságunkban még nem létező dolgok elméleti megteremtésére. A harmadik a lelkiismeret. Képesek vagyunk különbséget tenni helyes és helytelen között. A negyedik pedig a szabad akarat. Képesek vagyunk külső befolyástól függetlenül dönteni és cselekedni. Idézzetek fel magatokban egy olyan helyzetet, amelyben hajlamosak vagytok, azaz szokásotokká vált reaktívan viselkedni. Például zsigerből beszólni, veszekedni, vagy épp meghunyászkodni egy konfliktus helyzetben. Hogyan alkalmazhatjuk ezt a négy emberi adottságunkat, hogy a berögzült reaktív szokás helyett proaktívan viselkedjünk, olyan módon, amit az értékeink határoznak meg. Öntudatunkra támaszkodva tegyük fel magunkban a kérdést. Hogyan hat ez a reaktív viselkedés rám, a kapcsolataimra, és arra a képességemre, hogy eredményes legyek? Például a kialakuló feszültség, stressz hosszan leköti a gondolataimat, a frusztráció rátelepszik az adott kapcsolatra, nyomasztó, rontja a teljesítményemet. Ezután képzeljük el, milyen hatást akarok gyakorolni önmagamra, a kapcsolataimra és az eredményemre. Például pozitív feszültségmentes légkört, ami jótékonyan hat az eredményeimre, mert így azokra tudok fókuszálni a konfliktusok helyett. Mi lenne jobb, megfelelőbb válasz, viselkedés az adott szituációban? Kérdezi a lelkiismeretünk. Személyeskedés, puffogás vagy épp hallgatás, belenyugvás helyett egyszerűen, objektíven kifejezem, hogy mi zavar, mire van igényem, itt jön a képbe a szabad akarat. Mit teszek azért, hogy legközelebb megálljak, és megfelelőbb választ adjak a helyzetre? Közölni fogom, mit szeretnék, és ehhez mit várok a másiktól. Elmondom, hogy ez milyen kölcsönös előnyökkel jár mindkettőnknek. A négy emberi adottságunk kihasználása lehetővé teszi a fejlődő szemlélettel összhangban levő proaktív válaszok, viselkedések létrejöttét. Persze, elegendő energia befektetése és következetesség mellett. Jó módszer még annak felmérésére, tudatosítására, mennyire vagyunk reaktívak vagy proaktívak egy adott területen, ha megvizsgáljuk, mire fordítjuk az időnk, energiánk javát. Két koncentrikus körrel jól szemléltethetjük, mi tartozik az érdekeltségi körünkhöz, mire nincs valódi befolyásunk, ez a tágabb, külső kör, és melyek esetében gyakorolhatunk érdemi hatást, ez a belső, befolyásolási körünk. Meghatározva, hogy a két körbe tartozó dolgok közül melyekre fordítunk több időt és energiát, tisztább képet kapunk a proaktivitásunk vagy reaktivitásunk valódi mértékéről. A reaktív viselkedésűek az energiáikat túlnyomó részt az érdekeltségi körükre pazarolják, olyasmikre, amiken úgysem tudnak változtatni. Ez a fókusz azt eredményezi, hogy a negatív energiák miatt az ilyen emberek befolyásolási köre szűkül, mert miközben úgy érzi, másoktól függ a sorsa, még azokat a területeket is elhanyagolja, amire hatással lehetne. A proaktív viselkedésű emberek viszont a befolyásolási körükön belül mozognak, ahol érdemben tehetnek is valamit. Pozitív és erősítő energiáikkal növelni tudják a befolyásolási körüket. Olyan szokásokat alakítanak ki és gyakorolnak, amelyek eredményesebbé, sikeresebbé teszik őket az életben. Kavi modelljét tovább fejlesztve a befolyásolási körünkön belül még egy legbelső kört is meghatározhatunk. Ebbe tartozik minden olyan dolog, amely felett teljes kontrollt gyakorolhatunk, ami csak tőlünk függ. Ezen kívül, de még a befolyásolási körünkön belül találunk minden olyasmit, amire van rá hatásunk, de ugyanakkor másnak is, tehát nem teljes a kontrollunk. A legkülső kör pedig az érdekeltségi körünk, ami itt van, ahhoz érdekünk fűződik, érdekel is bennünket, de nincs érdemi ráhatásunk. Céljaink kitűzésekor, amikor az elérésükhöz vezető utat megtervezzük, vegyük figyelembe, hogy a feladatok, teendők elvégzésekor mi tartozik a két belső körünkbe, és ezekre fókuszáljunk, legfőképp arra, ami a saját döntésünkön múlik. A szokások kialakítása, melyek elvezetnek az adott célunkhoz, szintén ide tartozik. Az önirányítás sarokköve, hogy tudd, hova akarsz eljutni, legyen pontos képed róla már induláskor, így ahhoz mérten jobban felismerheted, hogy éppen hol tartasz. Emögött az az alapelv áll, hogy minden dolog először a fejünkben, szellemi síkon jön létre, elképzeljük, majd megtervezzük, azután jön a tényleges fizikai alkotás. Kisebb-nagyobb mértékben, de az élet számos területén alkalmazzák ezt az alapelvet. A házépítéstől a vállalkozásig, gyerekneveléstől az egyszerű kirándulásig, kertészkedésig, vagy vacsorafőzésig, egy polc barkácsolásától egy pulóver megkötéséig. A szabad akaratunk az az emberi adottság, ami által hatékonyan menedzselhetjük magunkat. Az emberi akarat csodákra képes. Hatékony önszervezés szemszögéből nézve azonban azt láthatjuk, hogy a mindennapokban az igazi erő abban rejlik, ha megtanuljuk a napi döntéseinkben hasznosítani a szabad akarat nagyszerű képességét. A hatékony önmenedzselés jegyében a fontos dolgokat tegyük az első helyre. A menedzselés fegyelmet és végrehajtást igényel. Ha fegyelmed belülről ered, az a szabad akaratodnak a folyamánya. Ahhoz, hogy a számodra fontos tevékenység szerint szervezhess meg egy időszakot, azonosítsd be a különböző szerepeidet, amelyekben éled az életed. Egyén vagy, társ, munkahelyi pozíciód és egy szereped, kolléga, szülő, barát, és még egy csomó szerep szerint működünk. Ez mind te vagy az életedben. Minden szerep kapcsán legyenek meg a számodra azok az elvárások, amilyen lenni kívánsz, amilyenné válni akarsz az életedben. Rendelj minden szerepedhez 2-3 olyan feladatot, amelyet szeretnél teljesíteni az adott időszakban, hogy megfelelj az adott szerepeddel kapcsolatos saját elvárásaidnak. E rövid távú célok között biztosan lesz néhány, ami kapcsolódik majd a hosszú távú céljaidhoz. Rendelj dedikált időt a tervezésedben, amelyekben egyes célok elsőbséget élveznek. Konkrét tennivalóként jelennek meg. Kavi a heti tervezést javasolja erre, mert egyes feladatok a munkahelyhez kötődnek, vagy munkaidőben elvégezhetőek, mások azon kívül esetleg a hétvégén. Ezt a heti tervet aztán pontosíthatjuk, kiegészíthetjük, majd adott napok programozásakor. Így biztosítható, hogy az igazán fontos tennivalók ne maradjanak el, és a kisebb vagy közben előadódó teendők is sorra kerülhessenek. Ahogy egy üvegben elhelyezett nagyobb kövek közé, apró kavicsokat öntve, azok kitöltik a teret a nagyobbak között. Törekedj olyan szokások rendszerek kialakítására, amelyek támogatják a személyes hatékonyságodat és eredményességedet. Ehhez további videós anyagokat találsz a Mentorklubban. Fókuszálj a saját fejlődésedre, váljon szokásoddá böngészni és elmélyedni ezekben az anyagokban. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad az utazást, amit velem tettél a szokások világában. Most már itt az ideje, hogy kezd el adaptálni, a saját életedben alkalmazni az itt szerzett ismereteidet, hogy mielőbb élvezhessd az előrevívő szokások jótékony hatásait, eredményeit. Sok sikert kívánok hozzá! Leld örömödet a bekövetkező változásokban!